Foglaljatok helyet. Köszönjük a dicsőre csoportnak azt, hogy segítettek bennünket abban, hogy mint gyülekezeti dicsőítő csoport, így együtt, Istent dicsérjük és magasztaljuk. Gyermekeket elbocsátjuk. Áldást kívánunk a közösségetekre, az Úr áldja meg titeket és segítse meg. Épüljetek és növekedjetek az Úr ismeretében. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, hogy hoztatok egy jó döntést ma délután is, hogy az Úr napján a Isten népével akartok együtt ünnepelni. Halleluja! Nagyszerű dolog az, hogy az Isten tisztelet az Új Szövetség gyülekezetben egy ünnep. Minden Isten tisztelet egy ünneplés. Méghozzá azt ünnepeljük, hogy a názáreti Jézus Krisztus meghalt, de feltámadt és él. Az élő Úrunk van, őt ünnepeljük. Minden vasárnap, amikor összejövünk, ezért éneklünk annyit Jézusról. Nagyon szeretjük őt, és azért tudjuk szeretni, hogy előbb szeretett bennünket, és Jézus Krisztus egészen test közelbe hozta az Atya Istennek szenvedélyét, szeretetét az emberek világa felé, sőt, az egy ember felé, személyesen én felé, és személyesen te felé. Tehát úgy gondoljuk, és úgy érezzük a szívünkben, nem csak gondoljuk az agyunkkal, hanem érezzük a szívünkben, hogy méltó arra, hogy dicsérjük és magasztaljuk őt, és halleluja, hogy ez nekünk jó. Tehát, hogy nem is úgy szolgálunk az Istennek, hogy ilyen nagy magunkat megerőltetve, hogy hát méltó rá, hogy dicsérjük, mégiscsak muszáj, mégiscsak ciki, hogy ezt nem tesszük, hanem nekünk ez jó. Tehát azért ez is egy szuper dolog, az Istennek a közösség egy jó dolog. Egy örömteli dolog, élettel teli dolog, egy valóságos dolog, és egy nagyszerű dolog. Halleluja! Isten királyságáról, Isten királyságával kezdtünk foglalkozni az elmúlt alkalommal, és egy bevezetőben néztük meg, hogy Jézus Krisztus szolgálatában, de már megelőzően Jézus Krisztus bemerítő János útkészítő szolgálatában is az Isten királyságáról, az Isten országáról való üzenet a prédikáció középpontjában volt, és azt láttuk az apostolok cselekedeteiben is, és Pál apostolnak a leveleiben is középponti szerepet kap az Isten királysága és a királyság evangéliumának hirdetése, az Isten királyságáról való szolgálat és szó, és a Jézus Krisztusról való tanúságtétel összekapcsolódó dolgok voltak. És ezt kezdtük kibontani az elmúlt alkalommal, figyelve ezekre az igazságokra, és azt is megfigyeltük, hogy Isten királysága növekedése az életünkben, az Isten igének, parancsolatainak a befogadása és megtartása, és az ember a növekedés hozza be az életünkbe, a királyságnak a növekedését az életünkben, és azt is elmondtuk, hogy a hitnek a növekedése az életünkben, az Isten igének kapcsán, a döntés által jön létre, amikor úgy döntök, hogy elfogadom az igét, és akkor befogadom az igét, az Isten igének a befogadása révén pedig hit támad a szívemben, az Istennek a beszéde által. De elmondtuk azt is, hogy először döntenem kell, hogy úgy döntök, hogy hiszek az Istennek, hiszek az igében, elhiszem, amit mond, nyitott szívvel hallgatom, amit mond, és ebben a szívben, amikor bemegy az Isten igéje, akkor hitet támaszt Isten igéje, és akkor Isten igéje hitet támaszt benned, ezáltal a hit által látod megvalósulni mindazt, ami az Isten igében ki van jelentve, és ez által az Istennek a beszéde nem csak egy beszéd lesz, egy elméleti ismeret lesz, nem egy vitrínbe zárt tapasztalat valakinek valamikor, hanem egy személyes átélés lesz, személyes tapasztalat lesz. Biztos vagy bennem, hogy akik az elmúlt alkalom is hittel hallgattátok az igét, és rá tudtok állni ezekre az igazságokra, tudok olyat, akinek Isten hatalmas módon cselekedett az életében, halász élő hozott vissza valakit, mert most hallottam, akkor imádkozott, Isten hatalma és ereje megnyilvánult, egy imádság által visszajött a halász élőre egy ember a ima révén, és nagyon egyszerűen Isten hatalma, Isten országának hatalma megnyilvánult, egy egyszerű imádságon keresztül Isten hatalma és ereje életet hozott a halál helyére. Halleluja. És azt gondolom, hogy ez az igazi, amikor Isten igéje tud működni, és olyan jó volt, hétfőn is, kedden is jöttem, mentem, tettem a dolgomat, és rágondoltam az Isten királyságára, az Isten országára, hát én az én szívem hevült. Olyan nagyszerű volt belegondolni az Isten országa, Isten királysága, ami megnyilvánul a földön, és egy reményteli várakozása van a szívem. Erről is lesz majd szó, ha az Úr megengedés, megéljük. Tehát körülbelül összefoglalva az elmúlt alkalommal a bevezetésben ezekről a dolgokról beszéltünk, és elmondtam, hogy néhány alkalommal még fogunk foglalkozni ezekkel a kijelentésekkel. A Szentlélek úgy vezetett, hogy ezen a mai alkalommal beszéljünk arról, és tanulmányozzuk az Isten igét azzal kapcsolatosan, hogy az Isten királyságának megjelenése ellenséges közegben harcokat generál. Harcok jönnek létre, és nagyon érdekes volt, ahogy Péter a bevezetőjében elmondta, hogy az Isten királyságának elővitele Nehémiás életében harcokat generált az Isten ellenségeinek életében. Azt is látni kell viszont, amikor Isten megengedte Nehémiásnak, hogy felépítsék a falat, akkor viszont Isten királyságának a földön való megtapasztalása rettegést támasztott az ellenségek szívébe. Próbált az örök megakadályozni, Isten királysága utat nyerjen, utat törjön egy ellenséges közegben abban az időben Jeruzsálemben. Ez még abban nyilvánult meg, hogy Jeruzsálem védtelen volt, nem volt fala, nem volt fallal megerősített város. Ebben szólt Isten Nehémiáshoz, amikor meghallotta, hogy csupa rés és omladék a Jeruzsálemnek a fala, és Isten csodát tett, a király elengedte, támogatást nyújtott neki, forrásokat nyújtott neki, parancsot adott végül is az ellenségének, hogy finanszírozzák az építkezést. Ez lett az Istennek a győzelme, de kellett ahhoz, hogy Nehémiás egy élő és hatalmas Istenben bízzon, az ellenséges közegben is befogadja az Isten beszédét a szívében, az Isten beszéde erősség lett az életében, bátorság az életében, és bölcsesség lett az életében, vezette őt Istennek szelleme, és nem tette a nyakát a csapdába, amikor a templomba hívták kedvesen, hogy megöljék. Nem ment el még a templomba sem, erre a hamis találkozóra, Isten szellemére figyelt, körbejárta a várfalt, körbeimádkozta a várost, mondta, Uram, itt jöjjön ez a tégla, oda a tégla, gondolom, imádkozott, hogy megvalósuljon mindaz, és amikor megvalósult Isten terve, Isten hatalmas ereje által, akkor az ellenség megszégyenült, és megfélem lett az Isten hatalmát és erejét látva. Dicsőség ezért neki. Nos, az Isten királysága megjelenése egy helyen, minden esetben azt lehet látni, a jelenséges közepén, amikor megnyilvánul az Isten királyság és hatalma, az gyakori jelenségként egy háborúságot, harcot generál abban a közegben. Három területet fogunk megnézni az Isten igé alapján. Az egyik terület a család, és a család életben feltámadt harcok, háborúságok. A második terület a vallási közösségekben felmerült harcok és háborúságok, és harmadik pedig a politikai hatalommal, a politikai erővel szemben megnyilvánul Isten királyságának, hatalmának konfliktusai Jézus Krisztus szolgálata nyomán. Kívánom nektek, hogy bármhogy is jöttetek ide, hozzatok egy döntést, és azt mondjátok, Uram, nyitva a szívem. Takaríts ki a szívemet, ha arra van szükség. Most át az én szívemet és életemet. Nyitva vagyok előtted, Uram. Ne legyél egy bezárt virág, Isten királyságában legyél nyitott szívvel, hogy Isten igének magja behullhasson a szívedben, Istennek hatalmas ereje szabadíthasson, gyógyulást hozzon, bátorítást hozzon, életet hozzon be minden elhalt, elcsüggett, halott területre. Mert Isten igé élő és ható, erősebb mindennél ezen a földön, olyan, mint a két élő fegyver, áthasítja az elme és a lélek, ízületek és velőknek a szétválását, különválasztja a szellemit a testitől, a lelkit a szellemitől, és világosá teszi, hogy hol tartasz, hova akarsz eljutni, perspektívát ad, jövőt ad eléd Istennek beszéde. Egy dolgot kell tenned, legyen nyitva Isten előtt. Isten szelleme fogja behinteni az igen magokat a szívedben, és fog az életedben pozitív módon erősségeket létrehozni, szilárd pontokat létrehozni, hogy az életed, ahogy elmúlt alkalom, és nézzük, kősziklán legyen, és ne homokon. Amen. Halleluja. Nos. Lukács evangélium a 12. fejezet, 49. versé, ezt a lapoztok a Bibliátokban. Lukács 12.49-től egy nagyon érdekes igét olvasunk. Bibliát olvasók emberek már valószínűleg többen találkoztatok ezekkel az igékkel. Nézzük ezeket meg. Azt olvasol a Lukács 12.49-től, Lukács 12.49-től, tehát azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztségekkel azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, még ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást. Máté 10-hez alapoztok, ott pedig a 34-es verset. Máté 10, 34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Jézus Krisztus ugye világossá teszi, hogy az ő eljövetele és az ő szolgálata nem egy ilyen kis tündérmese, hogy mikor eljön Jézus, az Isten fia, akkor mindenki nagyon örülni fog. Elnézést. Mindenki tapsolni fog örömében, és azt mondja, ó, de jó, elég vártuk már, hogy itt jön Isten fia, és cselekedjen. És ugye volt egy szint, amíg Jézus Krisztus szolgálatát nagyon nagy örömmel fogadták. Tömegek mentek hozzá. Azt is látjuk, hogy még írástudók, farizeusok is, és paráznanők, és vámszedők is tömegei mentek, hogy hallgassák őt. Volt alkalom, még egy-egy prédikáció alkalom, hogy 5000 férfi gyűlt össze, plusz a nők és a gyermekek. Ennek mindegyiknek adott enni, halat és kenyeret. Megszaporítja csodával az élelmet, és nagyon-nagyon tetszett az embereknek ez, mikor ettek. Mentek is utána azonnal követték, amely Jézus ment, Biblia mondja, mert ettek a kenyerekből. Tehát nagyon népszerű volt Jézusnak a tanítása egy bizonyos szintig. Amikor azonban az Isten igéje elkezdett személyre szabott módon megérinteni embereket, akkor voltak emberek, akik megrémültek, és azt mondták, Uram, megbántasz bennünket is. És akkor azt látom, Jézus szolgáltában, hogy még tesz rá egy lapáttal. Nem, hogy azt mondja, hogy jaj, bocsáss meg, nem akarhatalak megbántani, hanem egyszerűen tovább viszi, hogy igen, megérintett az én beszédem. Az volt a célom, hogy megérintsen, hogy eltaláljon, hogy megtérés legyen belőle, hogy szabadulás legyen belőle. Jézus nem jópofizni jött el a világba. Nem ezért jött el, hogy népszerű legyen, hanem azért jött el, hogy megszabadítsa az embereket. Hogy megmentse, megkeresse az elveszettet, hogy a beteget meggyógyítsa. Hogy elhozza az Isten királyságának, országának, evangéliumának üzenetét. Hogy meghívja az embereket a sötétség országából, a sötétség hatalmából, amikor az emberek vakok voltak, és nem ismerték az Istent. Azt sem tudták, hogy ők honnan jönnek, miért élnek, és hova tartanak. Ebből a sötétségből meghívta Jézus Krisztus az Isten királyságába az embereket, hogy megértsék, hogy miért élnek ezen a világon. Ki indította útnak az életüket. Hogy lehetnek rendezett kapcsolatban a Teremtő Istennel. Hogy járhatnak egy teljes életet, egy áldott életet, egy céllal tel életet. Szóval Jézus Krisztus azt mondta, nem ringatta magát illúziókban. Azt mondta, hogy gondoljátok, hogy az én szolgálatomnak a célja az, hogy mindenkinek aranyosan megfeleljek. Az utolsó napokban azt mondja a Biblia, hogy sokan mondják meg, hogy békesség és biztonság. El fog jönni erre a világra egy béketeremtő. Az a szellem, aki egy hamis békességet fog teremteni. Be fogja borítani egy ilyen hamis békességgel az egész világot. Valószínűleg nem lesznek majd háborúk, rendeződnek a gazdasági nehézségek. És mindenki azt mondja, hogy békesség és biztonság. Persze mélyben a feszültségek ott maradnak. Ha belegondolsz ma, a legkedvesebb szlogen és szöveg a világban, ami elfogadott, és amit az egyháztól is várnak, hogy ezt hirdessék, hogy béke. Legyen mindenhol béke. Béküljenek meg. Ez a irányzat azzal az irányzattal. Ez az ország azzal az országgal. Legyen béke. Mindegy, milyen kompromisszum kell hozzá, legyen béke. És aki ennek a békességnek ellene mond, az lázító. Szélsőséges. És hadd mondjam nektek, majd fogok néhány példát is mondani, sajnos megdöbbentő, de ma ebben a korszakban él az eklézsia. Hogy amikor valaki úgy tűnik, hogy radikális, tehát elkötelezett, mint Jézus Krisztus volt, akkor az szinte szélsőségesnek van bélyegezve, aki nem akar békességet. Pedig hát pontosan azért vagyunk radikálisak, mert békességet akarunk az ember és az Isten között, mert ez a békesség határozza meg a családjával, önmagával, a társadalommal való megbékülését. Addig a határig, amíg az Isten igéjének igazsága arra felszabadít. És bizony, amikre viszont nem szabadít fel, az azt mondja az ember, hogy ez viszont nem. Tehát Jézus világosan mondja, hogy szolgálata megosztást fog létrehozni. Jézus nem akarta azt, hogy ő mindenkinek tetszen. Nem volt a célja a szolgálatának az, hogy őt mindenki szeresse. A célja a szolgálatának az volt, hogy megszabadítson minden embert. És Isten valóságos szeretetét közölje az emberek világával, amely meg tud szabadítani a sátán és az ördög hatalmából, és nem hagyott kérdést, hogy az emberek világa a sátán hatalma alá van rekesztve, és nem az Istennek szolgál. Miután Isten királyságának a részesei lettünk, az elmúlt alkalommal beszéltünk a megtérésről és újjászületésről. Elmondtuk, hogy a megtérésnek két nagyon fontos része van. Az egyik része a döntés, hogy én eldöntöm, hogy Istent akarom, őt akarom szolgálni. A másik pedig egy megfordulás, egy életváltozás. A döntés a görög kifejezésből, való megtérésből jön, egy gondolkodásmódai változás, egy döntéshozó, és a megtérés a héberben pedig egy cselekedetet jelent, egy megfordulást jelent, egy elfordulást az önző, Isten nélküli, én központú életviteltől, amikor én eldöntöm, hogy mit akarok, és az jó, attól elfordulás, és az életnek a megváltozása. Tehát a megtérés ebből a két nagyon fontos igazságból áll össze, szükség van egy döntésre az ember számára, hogy elfordulok attól, hogy Isten nélkül éljek, a saját elgondolásom szerint éljem az életemet, és Isten felé fordulok, és ez jár egyfajta cselekedetekben való megváltozással is, elfordulás attól, amit eddig tettem Isten nélkül, és odafordulás Istenhez, hogy neki engedelmeskedjem. Tehát azt mondom ezzel, és azt látjuk ezzel, hogy a megtérés az ember döntése. Az ember döntése. Isten meghívására, az Isten szavára, de mégis ez a szint az ember felelőssége, hogy megtér-e, és megnyitja a szívét Isten beszédére. És erre válasz az Isten szava, amikor bemegy az életébe Istennek a beszéden, és a Szentlélek által hit támad a szívébe, és a Szentlélek által egy új identitás jön létre benne, amely az újjászületésnek hívunk, hogy ő Isten gyermeke, és egy más országhoz tartozik. Ezt Isten végzi a szívben, ezt senki nem tudja magába beleszugerálni. Ez egy csodálatos, hogy mégis működik, tehát valóságosan Isten cselekszik az ember életében, akkor dönt, megtér, megnyitja a szívét, Isten igét befogadja, hit támad benne, és a Szentlélek egy új identitás, egy új önazonosság tudatot hoz létre benne, hogy ő Isten gyermeke. Erről is beszéltünk az elmúlt alkalommal. Nos, amikor valaki megtér és betér az Isten királyságába, tudomásul kell vegyük, hogy egy ellenséges közegben maradunk. Jézus maga mondja, ezzel a világon nyomorúsátok lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot. Azt is mondja, hogy nem veszlek ki titeket a világban, hanem megtartalak titeket ott. Tehát látnod kell azt, hogy amikor megtérsz és újonnan születsz, nem várhatod azt, hogy ennek mindenki tapsoljon és újogjon a munkahelyeden, vagy a családodban, vagy az iskolában. Mert ha így gondolod, akkor nincs valóságos képed a Biblia alapján. Mert a Biblia nem erről beszél. Tehát amikor te megtérsz és újjászületsz, akkor részese leszel az Isten királyságának, egy bizonyosság van a szívedben, hogy Istenhez tartozol, a te életed a mennyországban van már elültetve a Krisztussal, tehát azt szoktam mondani, itt már útleveles vagy, és az állampolgársággal a mennyországban van, és itt pedig átutazóban vagy még ezen a földön, tehát nem ennek vagy a része ennek a világnak, míg ebben a világban élsz is. Amikor ez létrejön benned, akkor tudomásul kell venni azt, hogy ez a világ pedig a sátán uralma alá van rekesztve. És igen, az emberek sokaságát pedig a sátán uralja, az ő gondolataikat leuralja még akkor is, hogy ezt nem veszik tudomásul. Az ördögök és démonok befolyás alá kerül az emberek világa. Számtalan példát lehet látni a mai társadalmi mozgásokból ennek a fajta démoni ördögi tevékenységnek. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ellenséges közegben élünk és harcolnunk kell. De akkor Jézus azt mondja, hogy kardot hoztam, ő nem arra hívja fel a figyelmünket, ha teljes írás összefüggését nézzük, hogy akkor most már keresztények fegyverek kezdenek fel, mindenféle robbanószerekkel és szúrószerszámokkal, és ha találnak egy pogányt, akkor szúrják le, és meg kell, megtérsz vagy nem, ha nem térsz meg, kampesz dolog lesz, tehát nem erre hívja fel Jézus Krisztus a figyelmet, mert a kard a Bibliában Istennek beszéde. Istennek igéje. De amikor harcról van szó a Bibliában, akkor az Istennek evangéliumáról van szó, ami arról szól, hogy Isten szeret és keres minden embert. És Isten folyamatos és személyes közösségre törekszik az emberrel. Amen. És Isten hívja és szereti az embert. Tehát ez a mi legerősebb fegyverünk. Az Istennek a szeretete, ahogy mindent legyőz. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy kardot hoztam erre a világra, akkor beszél egy ellenségeskedésről, beszél egy harcról, de azt is elmondja világosan az Isten igéje, az Efézus 6.12-ben, a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. A 2 Korintus 10:3-4-ben ezt olvasod, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Éppen ezért a keresztény ember sosem lesz olyan módon radikális terrorista. Tehát nem fog robbangatni, nem fog embereket megölni, mert megértette, hogy tehát valaki nem úgy lehet megtérésre rávenni, hogy ha meg nem válaszol a gondolkodásmódod, akkor nem tudom, mit csinálok veled, most mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy nem így lehet az emberek felé szolgálni, hanem Isten evangéliumának, az Isten királyság evangéliumának, az Isten hatalmával, erejével, ami leginkább az ő szeretetében nyilvánul meg, ennek való megosztással lehet. Ben házaskörön hangzott el, hogy reagált egy e-mailre az egyik atyafi, és mondta, hogy azt kapta Isten, hogy szerítségedek legyen ismert minden ember őt, és így küldte el az Isten nagyon határozott igét, ami világossá tette, és ketté választotta a bűnt. Tehát nem kellett kompromisszumot, mégsem ledorongolta a másikat, hanem meghívta arra a szabadságra, amely Isten királyságában lehetőség minden ember számára. Tehát Jézus a világ fejedelmének hívja János 14:30-ban a sátánt, már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ, e világ fejedelme, bár felettem nincsen hatalma. A világ fejedelmének, a sátánnak és démonainak, és a sötétség királyságának nincsen hatalma az Isten királyságának királya felett. És azt gondolom, hogy nem nehéz belátni, ha királya felett nincs hatalma, akkor a népe felett sincs. Amen. Tehát ha a király felett nincs hatalma, nem bírja a hatalmat a legtekintélyesebb felett, akkor nem bírja a népe felett sem. Tehát, ha ki a Isten királyának részese, a fölött nincsen hatalma a sátánnak és démonainak sem. Ha nem így lenne, nem tudnál ellenállni a sátánnak, de mivel ellen tudsz állni az örödnek, és az, mikor Istenek engedelmeskedik, és azt mondod a sátánnak vagy démonainak, hogy nem, nem marad más hátra, mint hogy elszaladjanak. Szóval valaki egy fiatal keresztény mondta, hogy mikor kísértésbe kerül, akkor azt szoktam mondani, hogy Úr Jézus, te nyiss ajtót az ördögnek, vagy az ördöget az életemen. És mindig azt mondja, hogy Jézus előre engedi, és akkor az ördögnek nem marad más hátra, mint hogy megfutamodjon. Ugye ezt valóságosan úgy lehet érteni, hogy eldönti a szívében, hogy Isten igét fog elfogadni, és Krisztushoz fog igazodni, és akkor majd a királlyal beszélje meg a betolakodó a problémákat. És nyilvánosan megszégyenítette a sátánt és uralmát és hatalmát Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, az ő drága kifolyt vérével, amelyel halálával megváltott bennünket az ördög hatalmából, kifizetve a bűneinket, az Isten nélkül állapotunkat, amelyel a rabságban tartott bennünket az ördög a halálon át, és a halálával, kifolyt vérével kifizette ennek az árát, és a halál, mivel ő nem volt bűnös, hanem mi bűneinket szenvedett, Isten hatalmas ereje által fölhozta a sírból, a halálból, legyőzte a halált és az ördögöt, és ez egy nyilvánosan szégyent hozott a sátánra, meg szégyenítette minden praktikájában és ördögi mesterkedésében, és diadalt aratott. Tudjátok, a diadal nagy erős kifejezés, erre már szóltunk, totális győzelmet jelent. Teljes győzelmet, mindenféle hatalmat, leigázó győzelmet, és a nyilvánosan megszégyíteni és diadalt aratni, ez a kettő nagyon összefügg. Emlékeztek, a római vezérek, szóval mondtam már nektek, azt tették, hogy a legyőzött népek legerősebb harcosait és vezéreit végvonultatták a Róma utcáján, mentek be a diadalítasan a katonák, és jött utánuk ez a győzelmet, győzelemből számozó javak, a kincsek, és jöttek láncra verve azok a derék vitézek és a királyok, akiket leigáztak, és az egész római nép köpködhette őket, dobálhatta őket mindenféle zöldséggel és mindenféle dolgokkal, és nem tudtak mit tenni. Ezek a délce katonák. Ez volt a diadal, amit a római birodalom mondott, a totális győzelem, teljes győzelem. Azt jelenti, az ellenség tehetetlen. Nincsen semmi ereje. Minden erejét elvesztette. Tehát ne feledd el, hogy ilyen a mi királyunk. Az Isten királyságának a királya, az a király, aki felett nincsen hatalma a sötétség világának, királyának, a gonoszság királyának, az ember gyilkosnak, aki az ördög, aki az Antikrisztus személyében működik ezen a földön majd, és ez a szellem már most is működik és cselekszik. Józsué idejében az ígéret földjét karddal foglalták el, testest ellen való harcban kellett elfoglalni az ígéret földjét. Most viszont, ahogy mondtam is, Isten szeretetének evangéliumá által hívjuk meg az embereket az Istenhez, a szabadítóhoz, a királyok királyához, uraknak, urához. Azt is látni kell, hogy azokat az embereket hívjuk, akiket a sátán megkötözött miképpen korábban minket is, hogy testük kívánságai révén kiszolgáltatva a gonosznak, uralkodjon rajtuk. Úgy gondolják az emberek, és mi is így éltünk egykor, hogyha megelégítjük a testünk kívánságait, hogyha azt, amit én kívánok, vágyok rá, az, ha beteljesedik, akkor boldog leszek. És azt kell tapasztaljuk, hogy bármennyi dolog is telt be az életünkbe, amitől azt gondoltam, hogy boldog leszek, testi kapcsolat, anyagi források, kábítószer, siker, bármilyen módon is gondoltam, hogy ezzel vágyok rá, megszerzem, mi is azt tapasztaltuk, hogy nem lettünk boldogok. Nem lett teljes az életünk. És ezáltal, a kívánság által, amit az emberek és mi magunk is Krisztus nélkül hajtottunk, és vártuk tőlük a beteljesedést, ezáltal a Biblia azt mondja, hogy az ördög, a sátán uralkodik az emberek világán. És a Biblia azt is mondja, ugye korábban el is szóltunk már, hogy a pusztulását hozza az egyes embernek, aki a kívánsága által ki van szolgáltatva a gonosznak, az ördögnek. Az Efézus 2-ben olvasunk erről, méghozzá az első verstől hodalapoztok. Az Efézus 2:1-től látjátok a Bibliáitokban erre vonatkozóan az Istennek a beszédét, amely így hangzik az Efézus 2:1-től. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség féljében működik, tehát akik nem engedelmeskednek az Istennek. Ekkor mi is mindjárt közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk, emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetér, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Jól lehet, tehát ellenségei voltunk az Istennek, de úgy tetszett az Istennek, hogy ezeken a bűnben élő embereken, amelyben éltünk mi is, testünk kívánságának kiszolgáltatva, a haragfiai voltunk, ellenségei voltunk az Istennek, önfejűségben, úgy gondoltuk, majd mi magunk tudjuk az életünket, hogy kell vezetni, és azt szerint éltünk. Azt mondta, az Isten az ő kegyelmét megmutatta rajtunk, irgalmát megmutatta rajtunk, hogy megmutassa, előrevetítse az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy gondoljatok bele, hogyha ilyen bűnben élő embereket Isten így tud szeretni, akkor milyen lesz az ő királyságában, országában azoknak a közössége, akikben nem lesz bűn? Ha ilyen embereket, mint te vagy, vagy én vagyok, akik sokszor keresztényként is bukdácsolunk, meg harcolunk, ilyen irgalommal és szeretettel fogad az Isten, akkor milyen lesz az ő királyságában és országában, amikor ilyenekkel már nem kell küzdeni? Mit tudsz belőle felfogni? Akkor sem Istennel lesz probléma, majd most sem azzal van probléma, hanem az, hogy mi vagyunk, ami gyalósági miatt korlátozott kapacitással bírók, korlátozott módon tudjuk megnyitni a szívünket Istennek a szeretetének, irgalmának befogadására, Isten elfogadó szeretetének felfogására. De milyen lesz az, amikor már nem lesznek korlátaid, és korlát, amikor nem fog befolyásolni rossz gondolkodásmód, az önelutasítás, a kisebb rendőrség komplexus, vagy a félelem, nem fog semmilyen módon bekorlátozni. Gondolj bele, ha az előíze ilyen az Isten elfogadó szeretetének, amit most tapasztalsz, ha az eljövendő világnak már ilyen áldásai vannak az életünkben, ilyen szabaddá tesz, milyen lesz akkor, amikor már nem lesznek korlátaid? Azt akarta Isten, hogy ebben a földi világban rajtunk hívőkön megmutassa ezt. Hogy milyen volt az életem, hogyan éltem eddig, és Isten így, hogy vagyok elfogadott, és megváltoztatja az életemet. És ez beszél arról, hogy az eljövendő világnakban lévő Istennek, a királynak a szeretete milyen módon mutatkozik meg egy gyalló, Isten ellen lázadó ember életében, amikor az odaadja a szívét és megtér. Ez fantasztikus dolog. Az emberek látnak egy embert, aki élte az életét úgy, hogy élte Isten nélkül, és megváltozhatja Isten, és akkor el van a képedbe. Találkoznak veled 3 év múlva, és látják az arcodat, a szemedet, akkor meg vagy telve az Úrral, és mi van veled? Az ábrázolod ilyen más. Mi történt veled? És lehet beszélni arról, hogy mit tett el az Isten? Az ő fiában, Krisztusban. Tehát, amikor Isten irgalmára gondolunk, akkor azt kell látnod, hogy meg akartam mutatni az ő kegyelmét, amely előre vetíti az eklézsiában, a gyülekezetben, és benne a keresztényekben az Istennek a jóságát és szeretetét. Te gondolj bele, hogyha Isten most azzal együtt ennyire szeret téged, hogy tudja, milyen vagy, és milyen vagyok. Gondolod, hogy amikor le fogod vetni ezt a földi testet, amit el van kívánságokkal, és meg fogsz állni előtte, akkor el fog utasítani? Hát éppen arról beszél az ige, hogy sokkal inkább fog fogadni téged, és sokkal inkább megtapasztalod az ő jósági szeretetét, mint most. De nem, hogy kevésbé, néha mi keresztények így gondolkodunk. Az Istennek a szeretetéről, a mennyország tekintetében szorongással vagyunk tele, félelemmel vagyunk tele. Látjuk azt, hogy mennyire harcos az élet. Sokszor milyen nehéz megmaradni tisztaságban, bűnt vallani, rendezni az életünket, igazodni az Istenhez. És ez bekavarja be, zavarja a gondolkodásmódunkat, hogy vajon mi lesz akkor, ha mennybe kerülünk. De Pál apostol arról beszél, hogy Istennek a szeretete megnyilvánul most ezekben a napokban, az Isten királyságnak, az eljövendő királyságnak, az elfogadó szeretet és hatalma az életedben. Ez az előképe, az előíz, amelyel be akartam mutatni Istenben a világban, hogy igen, az Istenen lázadó, bűnre hajlandó embert, a Tóth Sándort, és mondhatnám más, elfogadja az Isten, és szereti az Isten, és megáldja az Isten, és megváltoztatja az Isten. És ezáltal Isten bemutatja ebben a világban az eljövendő királyságból ide jövő, megnyilvánuló szeretetet, irgalmat és jóságot. Amen. Ez nagyszerű. Tehát nem úgy kevésbé fog téged szeretni az Isten, mikor a mennyországba fogsz jutni, hanem többet tudsz befogadni belőle. Azzal, hogy szeret téged az Isten. Tehát nem az Isten szeretete lesz nagyobb, hanem többet tudsz majd befogadni belőle. Tehát figyelj, ezt nagyon nehéz elképzelni. Itt imádtuk az Urat már az utolsó éneknél. Hát én már egész testen már remektem, mert minden bajom volt, mert azt mondom, Uram, a te jelenléted, a dicsőséged. Tehát az ember néha alig bír elhordozni ebben a romlandó testben az Istennek a jelenlétét, a dicsőségét. Amen. Néha azt mondod, ha majd kicsit ebből több, akkor kifekszel. Tehát véged. Tehát egyszerűen dang, meg semmi sűz. És gondolj bele, hogy ez csak egy kicsike abból, amit az Isten jelenlétéből, szeretetéből megízlehetsz. Ó, halleluja. Isten királyságának evangéliuma. Isten királyságnak örömüzenete. Kezded érteni, hogy Jézus Krisztus miért beszélt annyit Isten országáról? Hogy Pál apostol miért foglalkozott annyit Isten országáról? Hogy miért volt Jézus Krisztusnak fontos, hogy 40 napig, amíg megjelent a tanítványainak többször, beszélt és tanított az Isten országáról? Hogy miért volt annyira fontos ez az üzenet? Az eljövendő királyságnak megjelenése, megnyilvánulása. Adjuk tovább tehát Isten hazahívó, szabadító üzenetét, Isten királyságának üzenetét, mely középpontjában Jézus Krisztus keresztje áll, ahol Isten egyszer és mindenkorra visszavonhatatlanul szeretetét megmutatta és bizonyította. Tehát az evangélium, az Isten országáról szóló örömhír középpontjában ott van Jézus Krisztus. Mert az Isten szeretete a Golgotai kereszten lett teljesen nyilvánvaló, hogy Krisztus meghalt a kereszten, tudjátok, többször elmondom, ez egy visszavonhatatlan bizonyságtétellé vált arra, hogy Isten szeret engem, és elfogad engem. Nemrégiben olvastam egy cikket, tudjátok, a koreai misszionárusokat, afgán szélsőségesek elfogták, és két szemét meg is öltek ebből a missziós csoportból. Sok keresztény imádkozott értük, rengeteg feszültség is támadt a koreai gyülekezetben is, ahonnan ezeket a keresztényeket kiküldték, konfliktusokat gerjesztett az egyházban is, ott abban a helyi gyülekezetben. És engem megdöbbentett, amit hallottam ezzel kapcsolatosan. A nyugati világból, ugye tudjátok, ezek a terroristák interneten keresztül jelennek már meg, folytatják ezt a propagandát az internet felületen, e-maileken, tehát azért nem arról van szó, hogy ezek teljesen mai technológiától elzárt módon tevékenyek, hanem nagyon erőteljesen használják az internetet a propagandák terjesztésére, és ezen keresztül a nyugati kultúrában, a nyugati civilizációból sok e-mail ment a terroristáknak, hogy végezzétek ki ezeket a keresztény hittérítőket. Mert mit balhéznak itt azzal, hogy mennek hittéríteni? És így döbbentem, mint ti? Tehát abból a kultúrkörből, amely az evangélium bölcsője, ma az, hogyha valaki elmegy egy terrorizmussal fertőzött és Isten nélküli kultúrába, ahol elmegy gyógyítani a betegeiket, kórházakat létrehozni, felöltöztetni a ruhátlanokat, és ezzel együtt megosztani az Isten szeretetének, Isten ország királyának evangéliumát hatalommal, az ma már a nyugati kultúrában nem egy dicsérendő dolog. Hanem többen úgy gondolkodnak, hogy mit kavarnak ezek a keresztények. Mit csinálják itt a feszültséget? Miért nem maradnak a fenekükön? Engem ez megdöbbentett. Tehát amikor beszélünk keresztény üldözésről, akkor azt gondolom, hogy amikor már az úgynevezett keresztény kultúrkör, tényleg talán azt mondom, ennyi, amit el lehet mondani róla, annak idegen az, ha valaki teljes szívvel az Urat szolgálja, és hisz abban, hogy az ember élet akkor tud szabad lenni, és boldog lenni, és teljes lenni, és értelmet találni, ha visszatalál a teremtőjéhez, és tudja azt, hogy a szeretet cselekedet is, mert aki szeret, az ad, mert adni lehet szeretet nélkül, de szeretni adás nélkül nem, ahogy szintén elhangzott ez már itt, és adni akar, és szeretni akar, és elmondja az embereknek, hogy miért ad, hogy mi indította arra egy koreai orvost, hogy elmenjen Afganisztánba az életét kockánatéve, az indította, hogy szereti az Urat, az Istent, és ő megszabadította a halálból, és úgy érzi egy felelőssége, hogy ahol csak tud, csak így kivégeztek lelkész, és azt is azt mondta, hogy vágyom arra, hogy segítsek az embereknek. Hogy amerre csak tudok, Isten hasznos eszköze legyek, hogy segítsek az embereknek, a nyomorultaknak, a ruhátlanoknak, és készült Afrikába menni. Ott is aztán az afgán útja után készült Afrikába menni egy csoporttal, hogy ott is azoknak a nyomorultaknak, elesetteknek segítsen. És ez ma utálatos. Minek megy oda? Másik megdöbbentő dolog, amit olvastam, hogy a CNN egyik neves sztárriporter, egy hölgy, készített egy dokumentumfilmet, amelynek címe az volt, hogy Isten harcosai. Ez egy 6 órás dokumentumfilm volt, 3-3 órában, 3 féle csoportról készített riportokat és riportfilmet. Az egyik csoport az volt, hogy az iszlám harcosai. A másik csoport az volt, hogy a zsidó-cionista harcosok. A harmadik pedig Jézusnak harcosai. A evangéliumi prédikátorok, az evangéliumi misszionárisok, az evangéliumi keresztények. És azt hozta ki ebből a riportból, hogy egyenlő arányban felelnek ezek a radikális személyek a világban a béke felborulásáért, a terrorizmusért és a pusztulásért. Nem veszi tudomásul ez a kedves hölgy azt, hogy a radikális terrortámadásokban 1990 óta 175 ezer ember vesztette az életét, és ennek 98%-a a szélsőséges iszlám, radikális iszlám terroristáknak az áldozata volt. Gondoltok bele, hogy gyakorlatilag Amerikában, ahol a nyugati kultúrában elméletileg a legerősebb az evangéliumi kereszténység, nagy gyülekezetekkel, rengeteg misszionáriussal és rengeteg áldozatot hoznak a Isten országáért. Ezt a CNN, ami egy nemzetközileg elismert hírcsatorna, egyik sztárriporter bemutatja a televízióban. hogy te, ha radikális vagy, és szereted Jézus teljes szívvel, akkor körülbelül ugyanaz a kategória vagy, mint azok a telepesek, akik azt mondják, hogy Isten igéje azt mondta, hogy foglaljátok el a földet, amelyet Isten az Úr ad nektek, ezért oda mennek azokra a területekre, amelyet Isten az ígéretben adott, és földet foglalnak, ugye ezek a zsidó telepesek, és egy kategóriá, vagy egy platformra hozzák azokkal a szélsőséges radikális iszlám harcosokkal, akik a dzsihád szellemében terrortámadásokat hoznak, és repülőgépeket irányítanak a World Trade Centerre, és robbangatnak Angliában. Tehát te ugyanaz a kategória vagy? Sokkoló, nem? Tehát amikor azt várod, hogyha te radikálisan képviseled a Jézus Krisztus evangéliumát, és azt fogják mondani neked majd a parlamentben, Péter, alig vártunk már. Végre, hogy ilyen radikális emberek vannak az életben, és kimondják a bűnre, hogy bűn, az igazság, igazság. Hívják az embereket Jézus Krisztushoz. Nagyszerű! Alig vártuk már! Akkor lehet, hogy nem gondolkodunk valóságosan. És az egyház történelmet figyelem, akkor az Isten országának erőteljes képviselete legalább három területen hozott konfliktust. Az egyik terület volt a család, a családok. Másik terület volt a vallásos világ, harmadik terület pedig a politikai hatalom. Ezt fogjuk megnézni Jézus életében, következő időben. Nézzük a konfliktusokat a családban. A Máté 10.34-től olvassuk, ugye 34. verset már olvastuk, de tovább fogjuk itt olvasni, Máté 10.34-től ezt olvassuk, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt az anyjával, a mennyet az anyósával. És így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Alapoztok a Lukács evangéliuma. 12. fejezet, 51-es vershez. Lukács 12, 51. Ezt olvasod. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak 3-2-vel és 2-3-mal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával. Az anya a leányával, és leány az anyjával. Az anyós a mennyével, és menny az anyósával. Hú! Ezek az igék még így együtt sok, tehát kicsit úgy sok nekünk. De ne feledd, hogy az, hogy nem egy az értékrendje a királyságnak és a világnak. Tehát amikor te az Isten királysága szerint kezded élni az életedet, akkor ne várd azt, hogy Istentől távol élő szeretteid azonnal érteni fogják, hogy te miért élsz úgy, ahogy élsz, vagy miért nyilatkozol úgy egy dologról, hogy nyilatkozol. De önmagában az, hogy te az Isten királyságának lettél a részese, és a családod többi tagja az Istentől távol él, önmagában hordoz egy feszültséget. Teljesen más értékrend alapján fogjátok értékelni a dolgokat, amit láttok, amiről beszéltek, ami ér benneteket. Totálisan más. Egy más világ. Tehát önmagában ez szül egy feszültséget a családokban. Amikor te szent életet akarsz élni, Isten rajtad keresztül megmutatja a szeretetét, amikor összeütközésbe kerülsz bizonyos dolgoknak a megítélésében, más gondolkodásmód, más értékrenddel vagy, mint a családod tagjai, ez háborúságot fog szülni, konfliktusokat fog vezetni. Ezt világosan mondja Jézus Krisztus. Ne tántorítson azonban ez el. Te vagy a jó helyen, és szeretettel, türelemmel, de határozottan képviselt közöttük Isten országának evangéliumát. Hívogasd őket, szeresd őket. De nekös kompromisszumot azért csak, hogy békesség legyen, meg hogy elfogadjanak, meg hogy szeressenek, meg hogy atyala-patyala. Sajnos vannak olyanok, akiket kitagadnak a szülei, azért mert keresztény lett. Lehet, hogy zűlött életet élt korábban, de amikor Krisztus kezdi követni, akkor már az apjának ciki, hogy ilyen szerencsétlen lett a fia. És nem csajozik, és nem verekszik, és nem menősködik. Hanem szeret, megbocsát, látszólag puhány. Ilyen keresztény háttérből jövő, vagy ilyen családi háttérből fiúknak gyakran meg kell élni azt, hogy az apja lejáratja, leégeti a haverjai előtt. És nem mondom, milyen jelzőket mond a fiára, a többi részeges parázna barátja előtt. Mert a fiam nem olyan, mint én vagyok. Nem menő. És sorolhatnám a feszültségeket, amelyek abból fakadnak, hogy neked az erő az más. Amikor azt mondod, hogy valaki erős, azt mondod, nemet tud mondani a kívánságainak. És azt gondolom, ez az erő. Az nem erő, amikor valaki sodródik az árral. Sokkal több erő kell úszni az árral szemben. És haladni előre. Próbálj meg egy nagy folyóban úszni. Az árral szemben, amikor a Dunában, mondta valaki, hogy elég tudott egy kanyart csapni most Tahiba, amikor lement a Dunába úszni. Mert vitte a sodrás. Szerintem nagyobb erő kell a sodrással szemben haladni előre. Mint a sodrással hajtva arra menni, amire a többiek. Tehát nem igaz, hogy gyenge vagy, hanem igazán erős vagy, és Jézus Krisztusról lehet mondani, hogy gyenge volt, és nem védte meg magát, de az ő ereje abban volt, hogy néma maradt, és nem gyalázta az ő gyalázókat. Nem szitta azokat, akik őt leköpték, megkorbácsolták, hanem azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Mihez kell nagyobb erő? Ha megütnek, vissza is? Vagy ha megütnek, áldás mondj. Ha átkoznak, és ellenségeskednek, áldást adj, és áldást mondj. Mihez kell nagyobb erő? Én azt gondolom, az, hogy Isten országa szerint az evangéliumot hirdesd, és szeresd azokat, akik téged nem szeretnek. Szerintem ehhez sokkal nagyobb erő kell. Lelki, mentális erő. Sok esetben odaszánás, a tagjaink odaszánás, a fizikális testünknek odaszánása, hogy igenis én Istennek akarok engedelmeskedni, és Isten országa szerint akarok gondolkodni. Jeremiás proféta, a Jeremiás 15-höz halapoztok, onnan fogok mindjárt olvasni, Jeremiás 15-ből egy ige szakaszt. Jeremiás profétáról tudni kell azt, hogy a korszakban, abban a korszakban, ahol ő proféta volt, szinte egyedül volt. Néhány ember volt, aki vele szimpatizált, volt egy írnoka, aki lejegyzetet, leírogatta, amiket mondott, de igazán a király, ugye abban az időben Jeremiás egyik első számú profétája volt Izraelnek, Judának, és amikor ő profétált, akkor a király sem fogadta el a proféciáit. Volt egy alkalom, amikor meghívta a király, hogy Jeremiás, hozd el, hogy mit mondott az Úr. És akkor felolvasta a király, hogy térj meg, különben elpusztulsz, fogta a király, és bedobta a tűzbe a proféciát, Istennek a szavát. Jeremiás meg bedobta a ciszternába, egy gödörbe, amely az aján sár volt, meg némi víz. És ennek a Jeremiásnak mondja az Isten igéje, amikor panaszkodik Jeremiás, mert évek alatt azt látja, hogy ellenszél van. És hiába mondja az Isten üzenetét, amiről meg van győződő, hogy Isten mondta neki, nincs változás. Panaszkodik, hogy jaj, rászedtél engem, már nem tudok, most már engedtem neked, de az a helyzet, nem tudok már hallgatni. Csontommal rekesztett, tűz lett, amikor látom azokat a dolgokat, amelyek neked nem tetszenek, nem tudok más, csak mondom. És annyi bajom van belőle, azt mondja ebből, hogy én neked mondom, hogy már nem bírom ezt, és elkezd panaszkodni. Erre mondja a Jeremiás 15:19-ben Isten neki. Erre így szólt az Úr, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz az értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzátérniük. Nem neked hozzájuk. Bevetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben, harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítelek, és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítalak hatalmokból. Amikor a negatív beszédek, a lemondó beszédek, az emberek keresik a tanítókat, mert a fülük viszket, olyan embereket keresnek, akik úgy beszélnek, hogy neki tetszik. Kapcsolják a televíziót, hogy mi tetszik nekik. Még emberek gyülekezeteket is váltogatnak, cserélgetnek, hogy olyan helyre menjenek, ahol nekik tetszik. amiről szó van. Mert a lájtosabb, egy kicsit színesebb, bulisabb, vagy nagyon konzervatív, tehát ki mit akar, válogat. Politikai erőket, politikai szónokokat választanak az emberek, ami nekik tetszik, hogy olyat halljanak, ami úgy nekik tetszik. És Jeremiás is hajlott van arra, hogy már úgy beszéljen, hogy kevesebb baj legyen ebből az egészből. Néhányan abban élik ki magukat, hogy pletykálkodnak, háta mögötti beszédben próbálják a lelküknek a fájdalmát, ürességét, hogy próbálják magukra fölhívni a figyelmet, hogy nekem információ van a birtokomban. Hallottad ezt? Értéktelen beszéd. Halott beszéd, panaszkodás, negatív beszéd. Úgy beszélni, mint akinek nincsen királya. Mint aki nem a király királyának a gyermeke. Mint aki nem a teremtő Istennek a gyermeke. Így gondolkodni, beszélni. Erre mondja a Jeremiásnak Isten, hogy térd meg, Jeremiás. Neki kell hozzátérniük, és ne te akar igazodni hozzájuk. Lehet, hogy egyedül vagy. De te vagy jó helyen. Nem vetted észre, hogy hozzád beszélek hozzájuk, meg nem. Még amikor mondod nekik az én szavat, akkor se hallják. Nem látod, mennyire távol vannak tőlem? Nincs közöm hozzájuk. Bár azt hiszik, hogy igen. Szavaikkal mondják, hogy hozzám tartoznak, de cselekedeteikkel megtakadják azt. És képzeljétek el, amikor bejön a hódító sereg, hogy deportálja a zsidókat, akkor oda megy a hadvezér, aki a nevével kapcsolatosan most találtak egyébként egy leletet, talán elment interneten az a rádió riport, amit az a tudóssal készítettek, aki megtalált egy kis táblácskát, amire fő volt jegyezve annak a hadvezérnek a neve, aki éppen ekkor Jeremiás idejében megy el és foglalja el Izrael földjét és deportálja a zsidókat. Tehát meg van örökítve, és akkor azt mondja Jeremiásnak, hogy Jeremiás, te az úr profétája vagy. Mit szeretnél? Velünk jössz, vagy itt akarsz maradni? A ellenség oda megy Jeremiáshoz, azt mondja neki, te Isten profétája vagy, barátom. Mi az ellenségei vagyunk, Izraelnek kiírtunk, akit tudunk, meg viszünk rabláncon. De te szabad vagy. Mit szeretnél csinálni? Sétálsz velünk egyet, és jó dolgod lesz nálunk, vagy inkább itt maradnál? És Jeremiás azt mondja, én inkább itt maradnál. Rendben van. Maradj akkor itt. Viszlát, szia. És az egész sereg elmegy, és viszi a fő embereket, és pusztít, és öldököl. És Jeremiástól megkérdezik, hogy te az úr profétája vagy, mivel Isten ítéletét hajtjuk végre, mert semmit nem tettek volna Izrael népével, ha Isten meg nem engedi. Tehát mi Isten ítéletét hagyjuk végre, te meg Isten embere vagy, akkor végül is egy szolgálatban állunk. Te mindenki megmondtad helyik, hogy mi fog történni, így történt, látjuk, hogy igaz. És a zsidók nem tértek meg. Tehát el kell döntened, hogy kihez igazodsz. A népszerű, pillanatnyilag népszerű többséghez, vagy a pillanatnyilag népszerűtlen igazsághoz, isteni úthoz, Krisztushoz. A Márk 3.20-ban azt olvassuk, azután hazament már, mint Jézus, Kapernaumban volt háza, és ismét összegyűlt a sokaság úgy, hogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magánkívül van. Jézusnak a rokonairól volt szó, Máriáról, testvéreiről, az édesanyjáról is testvéreiről, rokonairól. Akkor látták, hogy már enni sem eszik, hanem prédikál, de hát ő nem azért nem evett, mert nem akart enni, azért, mert szolgálatba jött, és annyi volt a szükségben lévő ember, hogy tanította őket, gyógyította a betegeiket. Tehát ő nem azért nem evett, mert nem volt fontos neki, hogy ne halljon meg idő előtt, hanem azért volt, annyi volt a szükség, és abban a helyzetben úgy látta jónak, hogy akkor most inkább nem eszek még, hanem szolgálok az emberek felé. És amikor látták ezt a fajta fanatikus önfeláldozást, ahogy ez a Jézus Krisztus élt, a rokonai, azt mondták, na ez már túlzás. Hány nem hívő családban mondják a gyerekeiknek, vagy a rokonaiknak az emberek, hogy na ezért ennyire komolyan azért nem kéne venni. Ez már túlzás, ahogy te szereted az Istent. Ez mégiscsak túlzás. Elég lenne abból kevesebb is. Havonta egyszer mennél, nem kell ezt mindig olvasni. Mindig imádkoztok. Hát én nem értem, hogy lehet ezt csinálni így? Te figyelj, te azt várod a nem hívő szüleitől, vagy a nem hívő rokonaitól, barátaitól, de jó, hogy szolgáld az Urat.
Alig vártuk már, hogy ezt tedd. Megdicsérünk. Tehát, igaz? Gondolj bele. Jézus Krisztus a szolgálata során átélte azt, hogy ment az édesanyja és a testvére, és meg akarták fogni, hogy kényszerítsék haza, és bezárják valahol a szobába, mert elment az esze. Tehát Mária, aki a kijelentéseket kapta, a testvérei, aki látták, hogy milyen csodákat tesz, akkor 30 évesen elkezdi a szolgálatát, látják a kánai mennyegzőn, ugye ott volt Mária, valószínűleg a testvérei is ott lehettek, akik már addigra, gondolom, megszülethettek, ez azért 30 évet, gondolom, megszülettek a testvérei is Jézus Krisztusnak, akikről olvasunk később. Tehát látták a borra történt csodát. Galileában, ugye, abban a térségben ők láttak, hallották a csodáknak tömkelegét, Kapernaumban mennyi csoda történt, és Galileában csodák tömkelege történik. Tehát van olyan nap, hogy reggel elkezdi is a szolgálatát, és még este befejezi, annyi féle csoda történik, annyi helyen van, és annyi mindent csinál, hogy a Biblia is a sorolja, és még aznap, hogyha figyeled, az ledöbbensz, hogy még aznap, egy nap alatt, ami le van írva, mennyi minden történt. Erre mondja János, ha mindent elmondanék, ami történt, a világ összes könyvese lenne, ami befogadja a szolgálatának dolgait. Ezért csak néhány dolgot mondunk el nektek, hogy higgyetek. Tehát, és akkor ezt így látod a Bibliában, hogy le van írva egy hosszabb szakasz, és még aznap, akkor leakadsz, hogy és mind egy nap alatt történt. És az mind az evangélisták leírják, amit tényleg úgy naponként, abban 3 év alatt történt. Tehát tényleg ugye nem jelen az evangélium vastagsága lenne, hanem sokkal terjedelmesebb. És akkor ezeket, mikor látták ezek az emberek, akik testi szemmel nézték, azt nézték, hogy az Ács fia, az én gyermekem, az én fiam, nem az Istené, az enyém. Azt mondták, hogy ez bolond, de meg van őrülve. Elment az esze. Fogjuk meg. Tehát most miért várod azt, hogy a szüleid egyből azt mondják, nyakadba ugorjanak, már megint még gyülibe. Ó, úgy örülök neki. Már megint beszélsz Jézusról. Bejétnek a szobádba, és látják, Bibliát olvasó. Becsukják. Megint benyitják, Bibliát olvasó. Becsukják. Mennek este, ég a villany, benyitnak, Bibliát olvasó. Édesapád, édesanyja beszélt, ez megőrült ez a gyerek. Valamit csinál, beszélj vele. Elment az esze. Igen, ám csak tudod, amikor évek telnek el, és látják az Istennek az áldását az életedben, Isten országának hatalmát és erejét megnyilvánulni, akkor lehet elgondolkodnak. Lehet elgondolkodnak, hogy figyelj, a mi életünk ide jutott, és látjuk az elmúlt 10-15 év alatt, hogy a te életed hova jutott. És lehet neked van igazad. Mert Isten bizonyságot fog tenni melletted, mint a Jeremiás mellett is bizonyságot tett. Persze neki még volt utána egy története, de most ezt nem akarom részletezni, hogy olvassátok el Jeremiás proféta könyvében. Tehát nem várhatjuk azt, hogy mikor Isten királyának hatalma ereje eléri az életünket, akkor a környezetünk teljes mértékben azt mondja, hogy szuper. A legjobb dolog, hogy te Jézus szolgálod, alig vártuk már, keresztény legyél, és ennyit bibliázzál, imádkozzál, szolgáld az Urat, járjál gyülekezetbe. Nem beszél arról, hogy beszélnek, hogy ez a gyerek nem normális, hát ez nem jár diszkóba, nem csajozik, nem pasizik. Egészséges ez? Vagy valami rossz hajlama lett ennek a gyereknek? Vagy mi baj van ennek? Tehát sokféle dolog történhet, hogy a rokonaid, akik látnak, és akkor na, nem röhögsz azokon a vicceken, és felszínes dolgok már úgy nem hoznak lázba, és nem tudsz, és mondják, hogy hát mi van ezzel? Tehát ez, és elkezdenek utálni, gyűlölni, mert nem teszed már velük azt, amit ők tesznek, és mondja is Pál apostol, szóval a római levélben, hogy azért haragosznak rátok, mert nem mentek már velük a pusztulásba, ahova eddig velük tartottatok, és az ítélet akárhogy is, ez megítéli a körülöttünk lévő embereket, hogy bizony így is lehet élni. És nem igaz, hogy csak úgy lehet élni, hogy ők élnek. Mert van egy másik értékrend, egy másik törvényszerűség. És ez is működik, és boldogok tudunk lenni. Hogy a kereszténység nem arról, hogy eljárunk, és halálra unjuk magunkat az Isten tiszteleten, mert nem úgy olvasok a Bibliát, hogy van egy törvény, ami azt mondják, hogy olvasni kell a Bibliát, mert nem olvasol, kikapsz. hanem egyszerűen azt látjuk, hogy olvasok a Bibliát, és abból élet származik, az jön, az táplálék, tényleg táplálék a szellemnek, és erősíti a bensőnket, hogy hogy működik, fogalmunk sincs, de tényleg működik. Ugye ez misztérium, van egy csomó olyan dolog, ami misztérium, nem érted, tehát nem tudod megmagyarázni, de hit által befogadod, engedelmeskedsz, és működik, tehát aztán, hogy működik, akkor nem kell okoskodni, hogy meg mind működik, tehát csomó dolog van, amit amúgy sem értünk, meg ezt is többször elmondom, a Biblia nem azért van leírva, hogy mindentről tájékoztasson az Isten. Tehát szó nincs arról, hogy a Bibliából te minden kérdésre fogsz választ kapni. Néha ilyeneket mondtunk, meg hallottam én is, hogy a Bibliára minden kérdésre kapsz választ. Ez nem igaz. Mert vannak titkok. A Biblia azt mondja, hogy titkok az Úré. A kijelentett dolgok pedig a miénk. Tehát csak a kijelentett dolgokat kutassuk, hogy abból még mélyebben a kijelentésben, még mélyebben jussunk megértésre. És vannak dolgok, amiket nem fogunk megérteni. Nem fogunk megérteni. És beszélgethetsz emberekkel, és látnak fel olyan kérdéseket, hogy miért kell a kisgyermeknek meghalni, amíg semmit nem követtek el. És igazán a kérdésre nem fogsz tudni válaszolni. Hogy egy adott családban az a gyerek az miért halt meg idő előtt. De azt meg tudod neki mondani, hogy a mennybe jutott. Az a kisgyerek biztos, hogy a mennybe jutott. És Isten miért vette magához, aki indította, azt én nem tudom megmondani neked. Lehet, hogy a családot látnánk, beszélnénk velük, akkor talán valamilyen megértés jutnánk, de lehet akkor sem értenénk ezt meg. Nem tudjuk. Nem tudunk erre válaszolni. Így van? Tehát van a dolgok, amikre nem tudsz válaszolni. De el tudod mondani nekik, hogy Isten szeretél, és meg tud vigasztani téged. És tudd meg, hogy a gyermek a mennyben van. És ha akarsz vele találkozni, akkor te is adod szíved az Úrnak, és lehet éppen ezért keresett meg Isten titeket ezzel, hogy idő előtt engedte ezt a gyermeket hazamenni. Mert ki tudja, mi lett volna vele 14-20 éves korára. És sorolhatnám, de igazán nem tudjuk. Konfliktusok a vallásos világgal. Ezt említettem nektek. Hát nézzétek, Jézus szolgálatát, ahogy mondtam, nagy népszerűség övezte az első időszakban, ahogy bemerítő János szolgálatát is nagy népszerűség övezte az első időszakban. Mondta a Biblia, hogy bemerítő Jánoshoz, aki útkészítő volt, tehát készítette a Krisztus útját, a bűnbánat keresztsége útján, tehát hogy tisztítsátok meg magatokat, és készítsétek magatokat az Úr eljövetelére, térjetek meg, és forduljatok el a bűneitektől, tehát a bűntől elfordulásnak a keresztségét hirdette meg bemerítő János. Azt mondja, hogy kiment hozzá Júdea és Jeruzsálem egész népe, és bemerítkeztek. Azt is olvasta, kimentek hozzá a papok is, a farizeusok, és figyelték. Hallgatták, hogy prédikál. Azt tudjátok, hogy bemerítő János már a anya mélyben megtelt Szentlélekkel. És amikor jön Mária, aki hordta mélyében a názáreti Jézus Krisztust, azt olvassátok, hogy Erzsébet mélyében ujjongott a magzat. Tehát megmozdul a magzat, és elkezd dicsérni a királyt. A király a királyát. Tehát ott a Szentlélek által nem tudod, már rúgdosodott. Ugye, azt hiszem 6 hónap előnye volt, tehát ugye már ugye elég nagyocska volt a kis magzat az anya méhében, és ott meg volt elve Szentlélekkel. Tehát bemegyően Szentlélekkel teljes ember volt. És így prédikált. És nem értették, hogy miért jönnek ehhez. Vonzott az Isten jelenlét az embereket, Istennek a kenete vonzott, a remény támasztott bennük a sötétségben, hogy mégiscsak lesz valami. 400 év után talán mégiscsak van egy proféta, mégsem hagyta el Isten Izraelt, mégsem hagyta el az Úr az ő népét, meglátogatja Isten az ő népét, és olyan profétált, erőteljesen mondta, hogy én útkészítő vagyok, annak az útját készítem, amik eljövendő, hogy a halmok és a völgyek kiegyenesedjenek, a bűnök, az Isten nélküliség, a tisztátalanság, a hitetlenség állapotából kigyertek, és megtérjetek, és merítkezzetek be, valljátok meg bűneiteket. Tehát János erőteljesen képviselte, készítette az útját a názareti Jézus Krisztus eljövetelének. És akkor sokan kimentek Jézushoz, és úgy, vagy ez a Jánoshoz, és úgy hallgatták. És mondják, hogy te vagy az eljövendő. Ugye ezek a szavak a pont Jézustól kérdezik, de hogy te vagy-e a Messiás? És megmondják, hogy nem én vagyok. Aki utánam jön, megelőz engem. Sarulja szíjása, vagyok méltó megoldani, megkötni. De tudjátok meg, hogy én vízzel keresztelek titeket. Ő pedig szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Nekem alább kell szállnom, neki pedig növekednie kell. És a vőlegény örül, a vőlegény barátja örül, amikor jön a vőlegény a mennyasszonyért. Ugye az Eklézsia gyülekezet, amely létrejött, és Jézus Krisztus a mennyasszonya ennek a gyülekezetnek. az eklézsiának. Tehát Jézus első időszakban több szempontból népszerű volt, és annyian követték, hogy olyan tömegmegmozdulás lett, hogy amikor bevonul Jeruzsálembe, királlyá akarják tenni. Tehát amikor azt mondjuk Hozsánna Dávid fiának, akkor csak egy szavába került volna, és ott forradalom tört volna ki. Voltak nacionalista erők, a szikárajusok, akik törrel jártak, és a cionista mozgalomnak az előfutárai voltak, nemzeti nacionalista mozgalomnak előfutárai voltak, hogy ők karddal, törrel kivívják majd a szabadságot, és megöltek római katonákat, és ilyen, hát gyakorlatilag terroristák voltak ebből a szempontból. Biztos lettek volna sokan, akik azt mondták, hogy is legyél a mi királyunk. És Jézus felruddossa a árusoknak az asztalát, egy nagy balhét csinál, és este már a városban sem maradhatna, olyan szorult lett a helyzet, hanem kint száll meg a városon kívül. Más volt teljesen, amit tett. Nos, a Máté 12.22-ben szintén olvasunk néhány dolgot, amikor bele tudunk tekinteni ebbe a konfliktusba. Máté 12.22-től. Akkor oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta, csak nem ez a Dávid fia. Tehát a csoda révén, amikor csodát tett Jézus Krisztus, feltámadt az emberekben, hogy csak nem ez eljövendő messiás, aki Dávid fiaként van, ugye, családi, földi származását tekintve, Dávid fiaként van a proféciákban megjelenítve. És nézzük csak meg, hogy mit olvasok utána, csak oda lapozok a Bibliában én is ehhez a történethez. És 22. verstől. Előtte Jézus gyógyít szombaton, kavarodás van körülötte, és újra a gyógyulás csodája, az Isten országának, hatalmának megnyilvánulása történik. Azt mondja, mikor hallják a farizeusok, hogy még elhiszik róla, hogy az Isten fia. Még elhiszik róla, hogy ő a messiás. Nézzük csak a farizeusok, mit mondanak. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem űzhetik az ördögöket másként, csak Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Azt mondják, hogy Jézus Krisztus hatalma a sátántól van. Ő pedig ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán sátánt űz ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhatna fenn országa? És ha én Beelzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten szellemével üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten királysága. Vagy hogyan mehet be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor azonban kirabolja a házát, aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek, a Szentlélek káromlása nem bocsátatik meg. Mivel Jézus Krisztus nem állt be a vallásos trend, akkori trendnek az elvárásaiba, és nem hajtotta magát alá a vallási vezetők elvárásainak, az erőtlenné vált. Isten királyságát már legkevésbé sem képviselő vallási köröknek, vezetőknek, ezért azt mondták rá, hogy ez az irányzat az ördögtől van. Ezáltal megfélemlítették azokat, akik számára ők tekintélyek voltak, és megpróbálták távol tartani Jézus Krisztustól őket. Az egész egyház történelemben újra és újra felsejlik ez a mozzanat. Amikor a Isten királyát képviselt valahol, a legfájdalmasabb dolog az, amikor magukat tekintélyesnek tartó, és valóban egyházi szempontból, egyházi körülben tekintélyesnek is mondott személyek, el ne beszélnek az Isten evangéliumának, Isten hatalmának, Isten munkájának. És azt mondják egy gyülekezetről, oda ne menjetek. Az nagyon veszélyes. Furcsa dolgok történnek ott. Nyelveken szólnak. profétálnak, betegekért imádkoznak, emberek szabadulnak meg, és térnek meg, és tisztulnak meg. Lehet, hogy az ördögtől van. Pedig hát pontosan ezek azok, amik bizonyítják az Isten király hatalmának megnyilvánulását és jelenlétét egy-egy helyen. Mivel azonban nekik ez nem működik, és halott vallási rítusokat követnek, hatalmukat egy módon tarthatják fent, ha ellenségképet gyártanak. És az átok vezetett népet a közös ellenségnek tekintett élő közösségekkel szembeállítják. Az ördög régi praktikája, és ma is így történik. Ne várd azt, hogy a mi gyülekezetünket vagy téged, aki szereted az Urat, majd a vallásos világnak vezetői keblükre emelnek, ölelnek. Ó, alig vártuk már, hogy végre megtérés hirdessétek, hogy a miénk is rájöjjenek, hogy mi hirdettünk, az hazugság volt, vagy csak része az igazságnak, és mi csak beszélünk róla, de nem működik. És elhitettük velük, hogy ez már nem működik, erről le is kell tenni, mert az apostoli korban mindez elmúlt, és az utolsó apostol halálával is már nem történnek jelek és csodák, bár a Biblia igaz, de ma semmit nem látunk, és amikor elkezdenek történni a dolgok az Eklézsiában, akkor kiderül, hogy Isten ugyanúgy cselekszik, mint az apostoli korban, ugyan jönnek vissza a halászéről az emberek, ugyan gyógyulnak meg a betegek, szólnak nyelveken, profétálnak, hirdetik az evangéliumot Isten tekintélyével, hatalmával és erejével, működnek az ajándékok, egyelmi ajándékok gyülekezetben, van életváltozás és szabadulás. Mit lehet ezzel kezdeni? Vagy azt mondják, figyeltek, eddig hazudtunk nektek, mi magunk is hazugságban voltunk, és most megtérünk. Ti is térjetek meg. Vagy azt fogják mondani az igazságra, hogy ez hazugság. Az egyház történelemben sajnos sok kárt okoztak azok az emberek, akik bizonyos szempontból, a társadalom szempontjából elfogadott vallási vezetők voltak, és nagyon hosszas teológiai fejtegetésekben fejtegették a semmit. Nem, hogy nagyon okos dolog volt, de az ő életükben az Isten evangéliumából, Isten király hatalmából nem működött semmi. Nagyon okosak voltak, nagyon képzettek voltak, tudományos szempontból elismertek voltak, csak éppen élet nem volt bennük. És ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy halott vagyok, és szükségem van az életre, elkezdték az élőket ostorozni, hibáikat nagyítóval nézni, és különféle bibliai, teológiai fejtegetésekkel megpróbálták kiölni a vágyat, a reményt az emberek szívében. Jonathan Edwards, aki egy híres ébrési prédikátor volt, megadta Isten, hogy volt ilyen ember is, 1700-as évek vége, ha jól emlékszem, és elindultak az Isten országának jelei megnyilvánulásai, és bizony sok dolog történt. Emberek szabadultak meg az ördögi hatalmakból, tértek meg zokogva, sírva, remegtek, elestek. Sok dolog kezdett történni, ahogy az Isten evangéliumok ereje megnyilvánult egy-egy evangelizáción. És persze voltak ebben túlzások is, voltak olyan dolgok, amelyek úgy kezdtek mondani, hogy nem volt meg az alapja, a Biblia alapja, és sok emberi elgondolást is kezdtek mondani ezek a képzetlen, tapasztalatlan igehirdetők, amikor elindult. És biztos, hogy volt benne sok olyan dolog, ami salak volt. És akkor nagy okos tudósok azt mondták, ez se jó, az se jó, az se jó. Ebben azt mondta Jonathan Edwards, figyeljetek ide, a názáreti Jézus Krisztusról azt tanuljuk, hogy gyümölcsel ismertek meg őket. Várjuk már meg, hogy ez a mozgalom, ami elindult, az Isten igéje szerint milyen gyümölcs fog teremni. És van is benne sok hiba, ami letisztulhat, le fog tisztulni, de alapvetően a gyümölcse jó lesz. Akkor azt kell kimondjuk a Biblia mércéje szerint, hogy Istentől van. Jonathan Edwards egy olyan tekintélyes teológus volt, és jól emlékszem, filozófus is volt, egy pszichológus volt, valami a kettőket, tehát nagyon képzett ember volt, és a korában meg tudta menteni az ébredést. Mert olyan tekintélyre tett szert ezekben a körökben, hogy nem tudtak mit kezdeni. Olyasmi volt, mint Gamáliel, amikor föláll a nagytanár, és azt mondja, hogy ha embertől van, mint ez, és ez el fog pusztulni. De ha Istentől van, akkor úgy sem fogjátok tudni elpusztulni, és még úgy tűntök fel, mint a Isten ellen harcolnátok. Tehát nagyon fontos, hogy amikor az ébredésben gondolkodunk, és Isten ország előmenetében gondolkodunk, imádkozzunk olyan emberekért, akik tekintélyessé lesznek, mint Isten emberei. És megfelelő bölcsességgel, ismerettel rendelkeznek, hogy el tudják némítani a hitetlen emberek beszédeit. Amen. És sorolhatnám, olyan megdöbbentő dolgok vannak a Bibliában. A Márk 8.15-ben azt olvasod, Jézus figyelmeztette őket, a tanítványait, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Tehát két kovásztól van, két befolyástól. Egyik a vallásos, élettelen, törvényeskedő befolyástól, és a politikai befolyástól. A politikai hatalom befolyásától óvta őket. Lukás 11.38-tól a 12.1-ig egy nagyon kemény beszélgetés van a farizeusokkal, hogy Jézus beszél velük. Azt mondja a 11.38-tól, a farizeusok pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Ugye a rituális szokás volt, hogy a tisztaságnak a szimbóluma az volt, hogy valaki megmosta a kezét, ezáltal nem lett tisztátalanná az étkezésre, tehát az, hogy tiszta módon vette az ételt magához. Jézus ismerte a törvényeket, a szabályokat, rendelkezéseket, amiket a farizeusok gyártottak. Sok száz és sok ezer ilyen szabály volt, amiket ezek az emberek gyártottak, hogy akkor leszek kedves Istennek, ha ezeket a szabályokat megtartod. Annyi szabály volt, hogy szerintem ők sem biztos, hogy mindent ismerték, és nem is tartották meg egyébként, mert Jézus mondja is, hogy nem tartjátok meg egyébként, csak mondjátok. Jézus direkt provokálta őket. Tehát elgömbentő Jézusnál, tehát direkt nem mosott kezet. Nem azért, mert nem volt higiénikus az ő étkezése, vagy primitív volt Jézus Krisztusnak a viselkedése, nem azért nem mosott kezet, hanem provokálta őket. Egyszerűen provokálta, hogy ki jön az, ami belül van. És az Úr azonban ezt mondta nekik, ti farizeusok, a pohár is a vendégségben volt Jézus, bocs. Tehát a ti farizeusok, a pohár is a tál külseit megtisztítjátok, de belül tele vagytok rablásvágya és gonoszsággal. A vendéglátóinak így kezdi megköszönni a vendéglátást. Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is? Azt adjátok oda almizsnául, ami belül van. És minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából és kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. A tized kérdéseit is meg van védve, hogy úgy szövetség, és elfordult a tized, de a szívből jöjjön. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinogógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok, vendégségben van Jézus, és a vendég látójának mondja, és azok barátainak mondja ezeket. De gondolj bele! Tehát ez nagyon kemény. Tehát elmélj vendégségbe, és akkor látod az istentelenséget, és kapsz egy lehetőséget arra, hogy itt konfrontálódj ezzel, és akkor szépen úgy elmondod, hogy na barátaim, ez, amit ti csináltak, ez halott dolog. Ennek semmi jó gyümölcse nincs. Ez nem működik. És ezért is, ezért távolhatom, hogy Isten tervezett. Jelten sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki. Tehát hallgatták, hogy beszél eddig. Mester, amikor ezeket mondod, minket is megbántasz. Tehát gondolta, hogy talán nem nekik mondja, hanem úgy beszél, mint ahogy úgy ők is szoktak. Tehát nem várja, hogy valami történik. De Jézus csak úgy beszélt, hogy várta, hogy mi történik. Tehát Isten országának üzenete az várja a változást, amit létrehoz az emberek szívében. És nem csak beszél. Tehát nem egy szakma az élhirdetése, hanem elhívás. És úgy szólni, mint ahogy Isten beszédeit mondja. És azt tudja támogatni Isten mennyei erővel. Azt mondja, te így válaszolt. Jaj, nektek is törvénytudók, meg megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Jaj, nektek, mert
sír emlékeket építetek a profétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyesítek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig sír emlékeket építetek. Ezért mondta az Isten bölcsessége is, küldök hozzá egy prófétákat és apostolokat, közülük némelyeket megölnek és üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzedék minden prófita véréért, amelyet kiontottak a világ kezdete óta. Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az áldozati oltár és a templom között pusztult el. Bizony mondom néktek, számot kell adni ennek a nemzedéknek. Jaj, nektek törvénytudók, mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát, ti nem mentek be, és azokat is megakadályozzátok, akik be akarnak menni. Amikor kiment onnan, tehát azért enni már nem evett velük. Tehát úgy ezeket elmondta, és akkor elbúcsúzott. És a társaság ott maradt a ünneplő vacsorára, vagy étkezés összegyűlt zsidók. Ott a tész, na most akkor gondolkodjatok, barátaim, amiket mondtam. Tehát ez valami brutális. Tehát olyan dolog, mintha nyilvánosan provokálta őket Jézus. Szándékosan bosszantotta volna őket. És azt gondolom, hogy bizonyára volt is benne valami szándékosság, mert ki akarta billenteni őket a hamis magabiztosságukból. Abból a komfort érzelmi, hogy azt hitték, hogy Isten országa az övék, és rá akarta ébreszteni őket, hogy semmi közük nincs hozzá. Ez nagyon brutális, tehát ilyen esetben az ember néha ilyeneket mond, akkor maga is meglepődik rajta utána, hogy de mikor kijön belőled ilyen dolog, és megdöbbensz, hogy ezt le kellett volna írnom tényleg, ezt így mondanom kellett nekik. De Jézus nagyon világosan külön választotta a sötétséget a világosságtól, és nem kért bocsánatot, amikor szembesítek az embereket, hogy nem csak arról volt szólt a történet, hogy a farizeusok önmaguk nem akartak üdvözülni, hanem egyszer le akarták beszélni az embereket, hogy megtérjenek. Ne felejtjétek el, itt arról is szó volt, ezek az emberek le akarták beszélni az embereket, hogy ne higgyenek a Mesiásban, hogy Jézus Krisztus a Krisztus. Tehát erről van szó. El akarták választani őket attól, hogy bejussanak a mennyországba. És inkább ezt választották, mint hogy elismerjék, pedig ők látták, hogy a proféciák beteljesednek, hisz az írásokat ismerő emberek voltak. Inkább azt választották, hogy bár látták, hogy mindazok a jelek és csodák, amiket Jézus tesz, a proféciák beteljesedését hozták el, látták a szemeikkel, de mivel nem akarták beismerni, hogy ők eddig erőtlenségben, hamisságban, hazugságban éltek, ezért inkább azt mondták az embereknek, beállva menjek ország kapujába, hogy be ne menjetek ide. Ez olyan dolog, amikor a vallási vezetők le akarnak beszélni embereket a megtérésről, az életről, hogy nem úgy van az, nem működik az már, ne higgy nekik, csak a lelkedet akarják. Olyan is hallottam, amikor evangelizáltunk valahogy, amerikai segítsége lopják a lelkeket, és ezt templomban szószékről hirdették. A gyülekezet már megelégelte ennek a papnak a szolgálat, és elzavarták. Annyit beszélt az evangélium hirdető ellen, hogy már akik oda jártak, nem voltak hívők, de már elegük volt belőle, hogy a vasárnap Isten ezek arról szóltak, hogy minden áron meg akarta akadályozni ez a lelkész, hogy megtérjenek az emberek. Amerikai segítséggel lopják a lelkeket. A diszkós vezeti. Én voltam a főkonkoly abban az időben. És műsorszám voltunk abban az időben. Egyik helyen. És ezekkel a dolgokkal fogsz találkozni, és akkor el kell dönteni, hogy a népszerűséget választod, vagy azokért, akik még hallották Jézus beszédét, akik kívül füleltek, akik ott voltak tömegében, na, akkor ez barátkozik a farizeusokkal, az írástudókkal, tehát végül is akkor ez egy dolog, amit ezek képviselnek? És világosan mondta, nem egy dolgot képviselünk. Nem ugyanaz, amit én prédikálok, majd a farizeusok és a törvénytanítók tanítanak. Ez két külön világ. Ezért volt radikális. Egyrészt őket sokkolja, és a hallgatók számára világossá tegye, hogy nem az az Isten útja. És azt mondja az Isten igéje, hogy amikor kiment onnan, az írások és farizeusok hevesen támadni, és mindenfélülről faggatni kezdték őt. Tehát kiment, és ezek mentek utána. És ugye ciki volt, mert a tömeg hallotta, hogy mi történik. És meg akarták védeni magukat, és elkezdték támadni, kérdezgetni. És tudjátok, sok kérdést tettek föl Jézusnak a feltámadásról, az adópénz kérdéséről. Kérdezgették Jézus Krisztust. Mi a nagy parancsolat? Ismerjétek a kérdéseket. És azt mondja, ez is igéje. És csak azt lesték, hogy beszédében valami rajta kapassák. Tehát hogy tudnak belekötni? De nem tudtak, és a végül azt mondja a Biblia, hogy elhallgattak, mert úgy megfelelt nekik, hogy többé nem merték őt megkérdezni, mert az jött ki belőle, hogy mikor kérdezték az adópénz kérdéséről, ledöbbentek. És olyan választ adott, amit egy forradalom már nem szokott válaszolni. Adjátok meg a császárnak, vagy császári, és a királynak, ami a királyé. Vagy a Istennek, ami az Istené. Mi van, nem akarod a hatalmat átvenni itt, Érzsám? Ő nem akart Érzsám átvenni a földi hatalmat. Őt ez nem érdekelte. Az ő hatalma sokkal nagyobb volt annál, mint most Jeruzsálemben, éppen abban a földi korszakban a provincia feltott uralkodjon, vagy ő legyen a megbízott valaki. Hát ő a király királya volt, tehát neki nem volt szüksége arra, hogy ő most politikai hatalmat jutassák. Én meg azt hitték, hogy biztos ezt akarja a népszerűséggel. Így gondolkodtak. És miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgy, hogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványhoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. És amikor Jézus kérdezgették, és mindenre megfelelt nekik, akkor elhallgattak, mert az ő kérdéseik révén Jézus bizonsága emelkedett. Tehát az jött ki belőle, hogy ők el akarták buktatni Jézust, de mindenből az jött ki, hogy megbizonyosodtak az emberek, hogy a gondolkodása Jézus Krisztusnak az Isten igéjével megegyező. Isten tökéletes szavával egyező módon beszél. És inkább elhallgattak, mert már ciki volt, hogy ők gyűjtik a tömeget. Mert ugye hevesen támadták, nagy balhé volt, ugye az emberek mit csinálnak, nagy balhé van és kiabálás van, gyűlnek oda. És hallgatták. Itt vannak a törvénytudók, a farizeusok, tekintélyes emberek, szadiceusok, majd összefogtak a Herodes pártiakkal is, ugye a politikai hatalommal, és együtt kérdezgették, küldözgették egymást, gyűlt a sokasság, és itt meg válaszolt nekik. És mondják, hallottad, hogy megfelelt nekik. Hú, tenni, elkullogtak. Ó, Jézus, igazat mondott. Jó, megmondta, tényleg úgy van. Ha belegondolsz, ez van benne a törvénykönyvében. Hát ez van megírva a profétáknál. Hát igazat mondott. És mentek tovább. Akkor, tényleg igaza van. Hát Isten az élők Istene. Nem a halottaké. Hát a mennyországban van örök élet. Ugye szadduceusok ezt nem hitték, hogy lesz feltámadás, és van örök élet. Hogy azt hitték, hogy a földi életben lehet Isten követni, aztán pedig leszünk az enyészeté. Tényleg, hát nem azt mondta Mózesnek az Isten, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Hát ők az élő Istene, és még már nem éltek akkor a földön. Hát akkor csak éltek. Igaza van. És akkor már nem mertek többet kérdezni tőlem, és végig elhallgattak, mert mindenben, amit kérdeztek, az jött ki, hogy igaza van. Igaza van! És nem tudtak mit mondani. Azt mondjuk, amikor válaszolták az adópénz kérdésére, azt mondjuk, adjatok egy dénárt. Kinek a gépe van rajta? Azt mondjuk, a császáré. De akkor adjátok oda a császárnak, ami az övé. De fizessétek meg az adót. Istennek pedig, ami az övé. A szíveteket. Ezt elcsodálkoztak. Nem értették. Azt hittek, megmondja majd, mint jó forradalmár. Le a császári gájával! Törjétek le! Csak Jézus nem motivált ez a földi királyság. A császárnak a királysága uralma se motiválta, mert az Isten királysághoz képest az akkori római császár királysága is egy kis törpeség volt. Egy kis törpe valaki volt, igaz Istennek hitte magát, de elmúlt. És nincs sehol. És Isten azt mondja, hogy barátom, enyém a föld, és ami betölti, mit tudsz nekem adni, ami nem az enyém? Tehát Jézus ez nem motiválta, hogy itt most Jeruzsálembe őt kikiáltsák főpapnak. Mert hát ővé volt az uralom. És az Isten. Ezt nem értették. Tehát mert embernek látták csak. Nem látták meg benne az Istent. És még egy ige szakaszt hadd olvassak el. Engedjétek meg. Nem akarok türelmetekkel visszaérni. Ez egy hosszabb ige szakasz, de nagyon tanulságos. A János 8-ból olvassuk az igét. Tehát ezt is figyeljétek, ezt a párbeszédet. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy Jézus konfrontálódik az Isten királysága a vallásos, kiüresedett hagyományokhoz, és hagyományokra leszűkülő, élettelen vallásos rendszerre. 21. verstől a János 8. Hosszabb ige szakasz ez, de hadd olvassuk el. Már nem sok van hátra. Igen. Jó. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg, ahova én megyek oda, ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók, talán megöli magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok a ti bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélem felületek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta nekik. Amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. És önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne.
Hát nagyon jó, sikeres evangelizáció. Folytassuk csak tovább.
Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványai vagytok, és ha megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, hogy aki a bűn cselekszi, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökké, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Hoppá, hittek benne, és meg akarták ölni. Beálltok a mennyek ország kapujába, ti nem mentek be, és azokat sem engeditek be. Ha nem volna ismertetek, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy ismerünk, ez egy bűnötök, rajtatok marad. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták nekik. A mi atyánk Ábrahám. Tudod, amikor egy vallásos ember szembesül azzal, hogy igaz, amit mondasz, akkor el kell döntenie, hogy elengedi a vallási hatalmat, amit birtokol, és megalázkodik, vagy pedig inkább a hatalmához ragaszkodik. Hány ember volt az egyháztörténelem folyamán, akik a vallási rendszernek behódoltak? És azért, hogy a vallási rendszerben tekintés pozíciót tölthessenek be, inkább az élet de nemet mondtak. Hittek Jézusban, de azt mondták, hogy inkább a vallásomat tartom meg, és nem csinálok itt feszültséget. Jézus így szólt hozzájuk, ha Ábrám gyermekei volnátok, Ábrám cselekedeteit tennétek. A hit cselekedeteit. Tehát nem csak hinnétek, hanem cselekednétek is a hit által. De ti meg akartok engem ölni. Olyan valakit, aki azt az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, amit atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem parázdaságból születtünk, egy atyánk van. Az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem. Mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírjátok az én igémet. Ne felejtsétek, azt mondta, hogy azokhoz szólt, akik hittek. Tehát bizonyos szintű hitre eljutottak. Az ördög is hisznek, és rettegnek. De önmagában valaki hisz, hogy Jézus eljött, és létezett, és van, még nem jelent az, hogy köze is van hozzá. Hanem csak az ismeri Jézust, aki cselekszi az ő akaratát. Amen. Annak van köze Jézushoz, aki meg is cselekszi az Isten akaratát. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Elég érdekes szintre jut el a beszélgetés. Ahhoz képest, hogy ezek hittek benne. Tehát miben gondolkodunk egy gyülekezet építésekor? Hogy elfogadjuk, hogy az emberek azt mondják, jó, Jézus van, elhiszem. Vagy pedig azt látjuk igazi kereszténységnek, amikor valaki cselekszi is a Jézusnak a szavát, az Isten parancsolatait. Hány helyen torzult a kereszténység el, mert eljutnak odáig, hogy valaki hisz. Hát valaminek lenni kell, hiszek Istenben. Persze, hogy Jézus is alternatíva. Gyere a gyülibe. Bemerítünk. Tehetséges vagy, állj be a szolgálatba. Jézus nem mondta azt, hogy hisztek, de jó, szuper. Ha elkezdi ezt a dolgot, a szív mélységére levinni. És odáig jut el, hogy ti atyátoktól, az ördögtől származtok. És atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Tehát meg akartok engem ölni? Ugyanis eldöntötték, hogy megölik Jézust. És hogy mit jelentett az, hogy ők hittek benne, megmutatta azt, hogy igazán azért férkőztek Jézushoz közel, hogy kikutassák a szabadságát, kikutassák tanításait. És igazán szívben az, hogy meg akarták őt ölni. Amikor valaki nem akar megtérni, iszonyú dühöt érez egy vallásos ember az élettel szemben. Tehát a for belül olyan erős megkötöttség, hogy akik így prédikálják az evangéliumot, ahogy Jézus is tette, legalábbis ahhoz igazodva, és úgy tesznek bizonyságot, az iszonyú dühöt vált ki egy vallásos ember életében. Tehát meg tudna ölni. Olyan indulatot vált ki, mert ugye nem akar megtérni, megtévesztés alatt van, és te pedig, mikor beszélsz neki, minden szavad ítéletet hoz rá, hogy neki ez nem úgy működik. Az nem lehet igaz. Azt mondja, hogy atyádot az ördögtől származtok, és atyáidot kívánságot akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közvetek, ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az én beszédeimet. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. És folytathatnánk. Tehát megint azt látom, hogy a mélység ennek az ige szakasznak az is sokkoló számra is, hogy ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Tudom, hogy mikor ilyet mond ki valaki, azért annak nagyon nagy súlya van. Beszéltem egyszer egy Isten szerető házaspárral, és beszéltünk egy helyzetről, és azt mondta, hogy halottak Isten szempontjából. Az a közösség halott. Nincs benne élet. Nincs jelen az Istennek az ereje, szeretete, munkája, gyümölcsei. Az halott. Hú, nekem sokkolt egy kicsit így kimondani dolgokra, az, hogy ez halott dolog. És biztos, hogy nem is bátorítanék senkit, hogy ezt így csípőből lőve így kimondja bárkire is, mert azért Isten előtt alázattal, de mégis vannak pontok, amikor nem vállalhatott fel a halált. Tehát a jópofizásnak nincs helye akkor, amikor azt érzed az ember, hogy ez halott. Érzel a szellemeddel idegen, látod a gyümölcseit, hogy ez halált hoz az emberekre, megbékjózza őket, inkább megkötözi őket, hogy felszabadítsanak, azt kell kimondani, ez halott dolog. És ezekre az emberekre Jézus kimondja, hogy ti atyátoktól, az ördögtől származtok, mert meg akartok ölni engem. És figyelj, a vallásos emberben, hogy milyen gyűlölet tud felgyűlni az élettel szemben, az félelmetes. De én rájöttem és megértettem egy alkalommal azt, hogy ez a szellem, amely ezekben működik, téged meg akar ölni. Nem feltétlenül csak fizikálisan, hanem az nyugtatná meg az ilyen embereket, ha te azt az életet elveszítenél, ami benned van. Ez nyugtatná meg. Tehát szellemileg ki akarnak írtani. vitatkoznak veled, erőszakoskodnak veled, megpróbálnak belekötni a beszédedbe, megpróbálnak határidőket szabni, majd meglátjuk. Nem igaz az, próbálták már sokan. Nem mond nekem, én is próbáltam, láttam már ilyet. Csak egy fellángolás volt, nem működik, nem működik. Hiszen meg akarnak ölni, a hitet akarják venni.
De nézd Jézust, ő tudta honnan jött, tudta ki az atya. Azt mondja Jézus, mikor a készül halára, János 13-ban, ő tudta, hogy honnan jött és hova megy. Az is mondja, nem volt szükség, hogy bizonyosát tegyenek róla, mert tudta, mi lakozik az ember fiában, az emberben. És tudta, hogy benne mi lakozik, mert tudta azokban is, hogy mi lakozik, akik éppen király akarták tenni. És aztán még egy egész hét sem telt el, és megfeszítik. Megölik. Látszólag azt mondták, hogy hisznek benne. De a szívük gyilkos indulatval volt el az élettel szemben. Megdöbbentő. A halott egyháznak a képe. Amikor látszólag azt mondják, hogy hisznek, de megölik az életet, és azokat is megölik, akik élni akarnak. Félelmetes szellemi törvényszerűség. Vannak pontok, amikor embereknek ki kell menekülnie egy-egy magát hívőnek nevező közösségből. Mert ha nem menekül ki, meghal. A halállal nem vagy közösségre elhívva, és szövetség viszonyra elhívva. A halálhoz nem kell hűségesnek lenni. A hűségünk az élet urához köt bennünket, Jézus Krisztushoz. Amen. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor az emberek, ha hitre is jutnak, meghalnak, ha nem jönnek ki bizonyos helyekről. És itt nem egyházakról beszélünk, nem önmagában a felekezetekről van szó, hanem olyan közösségekről, akik hisznek, de a szívükben igazán elutasítják Jézus Krisztust. És mindazt, amit Jézus tanított és mondott, hogy szelektálják. És igazán szabályok és törvényeknek a korlátai között próbálják szegényes, fáradt és élettelen életüket élni. Azt mondja Jézus, atyátoktól az ördögtől származtok, mert meg akartok engem ölni. Meg akartok engem ölni abban a fiatal, friss keresztényben, aki megragadott egy igét és működik. És rá akarjátok beszélni, hogy biztos az ördögtől szólsz nyelveken. Ti meg akarjátok mondani, hogy ez már nem működik. Tehát ha benned ez működik, akkor ez nem az Istentől van. Ha pedig ezt mondja valaki, a Szentlélek káromlás bűnébe esik. Mert ha valakiben megítéli az Isten szellemének a munkáját, hogy ez az ördögtől van, az a Szentlélek káromlás, amely nem bocsátatik meg. Ezáltal az ember elválasztja magát attól, hogy Istennek közösségben legyen, mert Szentlélek nélkül nem lehet. Közösségben az Isten nem, Isten jelenléte a Szentlélek által valósul meg a Földön. Tehát valaki elutasítja a Szent Lelket, akkor Istenhez így nem lehet köze. Ezek nagyon kemény dolgok. És pontosan emiatt a rengeteg megalkuvás miatt, amit létrehoztak az egyházban emberek, van olyan helyzetben az eklézsia Európában és Magyarországon, és olyan erőtlen és élettelen. Mert minden ilyen hamis elvtelen megalkuvás által elveszi az Isten erejét, Isten igének a tekintélyét a szájában és a szívében. Ez a fajta magát kereszténységnek, vagy keresztények nevezett közösség. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy én vagyok a number one, vagy te vagy a number one, és te vagy a csúcs ezen a területen is. Mi aztán tudjuk. De azt szeretném mondani, hogy igenis eltökéltem a szívemben, hogy mindaz, ami a Bibliában benne van, azt én elfogadom, és elhiszem. Természetesen józanul és bölcsen alkalmaz, és használ ezeket az igazságokat, erővel, de szeretettel. Nem megölve embereket az igazsággal, hanem igazsággal szeretetben közvetítve. De nézzétek meg Jézus kommunikációját. A szeretete arra vitte, hogy kimondja a rosszról, hogy rossz, a hamisról, hogy hamis, hogy megmentse az igazságra szomjazókat. Hogy ketté legyen választva a halál és az élet. És Jézus Krisztus nagyon radikális volt. De nem azért volt radikális, hogy elpusztítson bárkit is, hogy megmentse azt, aki elveszett. És nem úgy áll, hogy én igaz vagyok, hanem úgy áll, hogy én szegény vagyok. Hogy azoknak adja mennyek királyságát, akik azt mondják, hogy szegény vagyok. Szükségem van rád.
És utolsó gondolatsor a politikai hatalommal való konfrontáció. Nézzétek, az Isten királyságáról világosan szóltunk, és láttuk, hogy Jézus Krisztus nem politikai hatalmat szeretett volna megszerezni, és amikor az egyház abban gondolkodik, hogy az ébredésnek a célja, vagy a munkája az lesz, hogy mi politikai hatalmat fogunk bírni Magyarországon, vagy Európában, és akkor mi fogunk azokban a székekben ülni, hogy meg fogják határozni a világnak a sorsát, akkor téved. Ugyanis azt kell látni, hogy a földnek a királyai felemelik sarkukat a názareti Jézus Krisztus ellen, és még az 1000 éves békeoszlágás után is, a végén is megtámadják Jeruzsálemet, amikor ott lesz Jézus Krisztus. Tehát nem lehet azt várni, hogy a föld királyságai, van minden király politikai vezető hatalmasság, azt kell mondani, én hiszek. És az egész politikai berendezkedésen fog látszani az, hogy egy keresztény ország leszünk, és akkor mindenki fog járni gyülekezetbe. Az lehetséges, hogy lesznek a politikai vezetők között olyanok, akik megtérnek és újonnan születnek, és igenis az ő hatalmukat, befolyásukat Isten igének kompromisszum nélküli képviseletére fogják adni. És ezeket nagyon fogják üldözni. És súlyos árakat kell fizetni azokért az emberekért, akik korruptak, vagy igazán nem azt az élet értékrendet tudják magukénak, amit az Isten igéje mond. A házasságról, az anyagi dolgokról, az adókérdéséről, a tisztességről, a hűségről, a becsületességről. Ezek ütközni fognak. Iszonyú nehézségeket kell átélnie azoknak az embereknek, hogy erre hív el az Isten. Lehet, hogy ilyen lesz. De ezt látnod kell, hogy az Isten királysága a földi hatalmakkal konfrontálni fog, ütközni fog. Mindig is ütközött, és mindig is ütközni fog. Még akkor is, ha voltak olyan emberek, akiken keresztül Isten elvégezte maga akaratát, még a pogányok voltak is. De Círuszt szolgálat nevez az Isten, de Círusz nem lett hívővé. Círusz nem volt egy hívő ember. Ismerve a történelmet, az ókori történelmet, tudni kell azt, hogy Círusz úgy vett át Babilóniát, mikor elfoglalta, hogy minden babiloni Istent meghagyott. És ugye ez perzsáknak jellemző volt, hogy engedték a népeket, saját isteneket imádni. És hazengedték ugye a zsidókat is. Tehát egy ilyen király volt, és Isten kezébe tudta venni. És a történelem ura az Isten. A Márk 8.15-ben olvastuk azt, hogy vigyázzatok a Heródes kovászára is. Tehát vigyázzatok arra, hogy azt gondoljátok, hogy akkor ez az egyháznak könnyű dolga, ha a politikai elit fogja támogatni az egyházat, hogyha adóforintokból az egyháznak fognak juttatni pénzeket, hogy az egyház a misszióját felhőtlenül és szabadon tudja végezni. Ez lenne a Kánaán Magyarországon, hogy annyi pénzt adna az egyház, hogyha minden lelkésznek lehetne fizetése, minden lelki munkásnak lehetne háza, autója, nem lenne probléma technikát vásárolni, ha igazán az állam pénze bejönne az egyházba. Ez nem így van. A Biblia sehol nem tanítja ezt, hogy nekünk abból kéne élni, amit az állammal, barátságból leszűrünk. Azt mondja a Biblia, hogy tiszteljétek az uralkodókat, imádkozzatok értük, engedelmeskedjetek nekik, mert ők hordozzák a kardot, de inkább Istenek engedelmeskedjetek, mint embereknek. Tehát azon a ponton, amikor az evangélium ellen, az Isten igé ellen próbálnak felhasználni, vagy fordítani, akkor már nem mondhatod azt, hogy megalkuszok, hogy jó barátságban legyünk, mert hát most is jön a kis pénz, meg jövő évben is jön a kis pénz, és ennél a pénz nélkül hát nem tudom működni. Nem. Isten igé sehol nem tanítja azt, hogy az egyháznak az államtól kéne függeni, és azt se tanítja Isten, hogy az egyháznak úgy kell feltűnni, mint aki politizál. Mint akinek világi hatalmat kéne gyakorolnia, és összefornia az államhatalommal. Én azt gondolom, az egyház legnagyobb csődje az volt az egyház történelmében, mikor ezt megtette. Tehát összekeveredett a politikai hatalom és a vallási hatalom. És iszonyú bűnöket követett el az egyház. Beszélve a keresztes háborúkról, a vérengzésekről, és beszélve arról, amikor üldözték az igazítő, őszinte szívű keresztényeket, és mágián égették el őket, megdöbbentő dolgokat, és legtöbb pusztítást az élő egyházon maga a havallás egyház követte el. Tehát nem ebben a világban van az Isten ország, Isten királysága, hanem a mi szívünkben és életünkben. És ez életünkön keresztül megy előre Isten királysága. Az adó kérdéséről beszéltünk. Jézus nem akart földi hatalmat, megfelel a császár dolgában is, hogy adjátok meg a császár, ami császáré. Azt mondják neki a Lukás 13.31-ben, még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szólt. Menj távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Erre ezt mondta neki. Menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Tehát tudta, hogy ezek nagyon jó viszonyban vannak Heródessel. Ha ennyire tudják, hogy Heródes mit beszél a belső szobában. A vallási vezetők Heródessel, ezzel a pogány királlyal nagyon jó viszonyban voltak. Egészen szépen felosztották a hatalmat, olyan szinten, hogy döntöttek a egyházi törvények szerint, ez engedte, hogy végrehajtsák. Próbáltak jó visszamenni Pilátussal is, rábírni manipuláció, hogy kivégezze Jézus. Tehát nagyon jól forogtak ezekben a vallási vezetők, ezekben a politikai körökben. Tehát mondaná egy Jézus, na ahonnan most jöttetek, arra menjetek vissza, és mondjátok meg ennek a rókának, aki nem jön ide személyesen, hanem sunyi módon próbál eltávolítani engem, hogy ne csináljak bajt. Ne prédikáljak olyanról, ami leleplezi a ti életeteket. És föl akarjátok használni politikai hatalmat, hogy bennünket elpusztítsatok, hogy engem megöljetek. Erről volt szó. A farizeusok föl akarták a politikai kapcsolatokat használni arra, hogy elpusztítsák az élő egyházat. Figyeljetek, napjainkban történt. Élőhitű keresztény, lelkész feleség elkezdett szolgálni egy óvodában. És egy korábbi szolgálattevőnek az egyházának a neves képviselő fölhívta, és azt mondta, föl foglak jelenteni az államnál, ha nem hagyod ezt abba. Mert az a miénk, állami intézményről volt szó. Nem akarom mondani, hogy még felekezett, mert nem ez a lényeg, hanem jelenség. És mondom, miért nem mondtad neki, hogy ennek a világnak már vége? Amikor a vallási vezetők szövetkezve politikai hatalmakkal elrendeztek, elintéztek embereket. Börtönbe zárattak. Megverettek. Meglincseltettek. Szóval ennek a világnak már vége? Lehet, hogy te abban a korszakban is ezt csináltad. De ez a világ lejárt. Ez a személy úgy gondolta, hogy önkapcsolatban van a politikai hatalommal, hogy ő mindent megtehet. Az élet ellen. És ezek összeszövetkeznek, azt mondja, elmentek a farizeusok Heródes pártiakkal együtt, és megkérdeztek Jézus az adópénz kérdéséről. Tehát mondjátok meg annak a rókának, akitől jöttetek. Ezt nem mondja, de milyen visszaküldi őket is, sejtett, hogy csak jó viszonyban lehettek, hogy ennyi, tudjátok, mit akar Heródes. Ugye előtt a kivégezteti János, tudjátok, szóval nem egy tiszta élhető emberről van szó, a testvére feleségével élt együtt éppen akkor. Menj távozz el innen, mert Heródes meg akar, és mondjátok meg a rókának, íme ma és holnap ördőket űzök ki. És gyógyítok. De harmadnap bevégzem küldetésemet. Mondjátok meg a rókának, hogy ma és holnap az Isten királysága hatalmát be fogom mutatni. Hogy ki kezében van a hatalom. És harmadnap, mikor én úgy döntök, akkor be fogom végezni a szolgálatomat, és akkor a kezetekbe aratom. De addig nem. Milyen erőteljes üzenet? Ördőket űzök ki. Betegeket gyújtok. Tehát nézd, a Jézus csodái tömkeleg, amiket tett, mondtam, érzékeltettem nektek, hogy csak egy nap van néha leírva, és akkor János mondja, nem tudja leírni, ami történt. Tehát a tömkeleg a csodáknak. Soha nem volt ilyen a zsidók történelmében, hogy ilyen mértékű lett volna a csoda áradat. Az Isten erő megnyilvánulása. Ezért mondja Jézus, hogy tudjátok, Illés, mikor Sereptában volt, ugye egy gyerek támadt fel. Elizeusnál egy Naamán volt, aki megtisztult, és nem olvasunk másról, és kiakadtak. Értették, hogy nagyobb van itt Illésnél, Elizeusnál, profétáknál, és kiakadtak, örjöntek. Mondjátok meg neki. Pilátus előtt Jézus van, már ugye ki van szolgáltatva, és a főpapok felgéreztik a tömeget, hamis tanúkat hoznak tudatosan, hogy a hatalmukat megtartsák. És Pilátus elé áll Jézus, ezt mondja neki, Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz, miután Jézus nem válaszolt a kérdéseire. Elmondta neki, hogy én azért jöttem, hogy bizonyosságot tegyek az igazságról. Pilátus kérdezte, mit állt az igazság? A görögöknél, a rómaiaknál, a zsidóknál, hol az igazság? És akkor ezt mondja Pilátus, akkor nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? De hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem aratott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. És elolvas a Bibliában, innentől kezdve Pilátus mindent megtett, hogy megmentse Jézust. Tehát nézzétek, Jézus, mikor találkozik a föld leghatalmasabb uralkodójának a képviselőjével, Pilátussal, aki felette volt a papi hatalmaknak, a Heródesnek, fölötte volt tekintében, azt mondja neki, hogy nem lenne semmi hatalmad, ha Isten neked nem adott volna hatalmat. És semmit nem tehetné meg velem, ha Isten ezt meg nem engedné. Tehát elképesztő, amilyen világosan tudja Jézus, hogy honnan jött és hol tart. Hogy ki a hatalom. Ki az uralom. Nem Pilátusé, nem a császáré, nem Heródesé, nem a törvénytudóké, hanem Jézus Krisztusé. És ez a diadala az Isten királyságának, hogy amikor megölik, jó nagy követ raknak a sírbolt elé, mikor éjszaka lesz, sötétség borul a földre, halálakor, megrendül a föld, a kárpit ketté szakad, ketté hasad a templomban. Hallják a katonákot, hogy atyám, bocsáss meg, kezebe teszem a lelkemet, életemet, és kileli a lelkét, és meghal. Látják, Máté evangéliumában olvassuk, hogy megnyíltak a sírok, és sok szent feltámadt, és bement Jeruzsálembe. Akkor ez sokkolja őket. Sokkolja őket. Mennek az asszonyok a sír, erről el van a hatalmas szikla, el van hengerítve. És üres a sír. Találkoznak Jézus, laszik a kertész. Majd rájönnek, hogy ti a megfeszített Krisztus kerestek, mondják az angyal, ne féljetek, mert ti őt keresitek. Mondjátok meg tanítványainak, hogy menjenek Galileába, megelőzi őket, igyekezzenek már, mert ott várja őket, hogy megmondta. Nem tarthatta fogva a halál. Sem Pilátus, sem a farizeusok, sem a szaduceusok, sem Heródes, és katonái, és hatalmai nem tartották fogva. Sem a sátán. Úgy volt a sátán, amikor Jézus kínoszták, és verték a szelket a kezébe, lábába, és akkor átdöfik még az oldalát, hogy biztos, ami biztos. Végső döfés mérk a szívét átütve. Azt gondolta a sátán, hogy itt van. Megvan. Szorította. És amikor kinyitja a kezét, hogy megvan-e még, nincs benne senki. És megszavarodik, hogy azt hallja, ez feltámadt. Él. Megjelent több, mint 500-nak. 40 napig beszél Isten ország a dolgairól. 50 nap múlva elküldi a szent lelket. Ezek felállnak. Elkezdenek prédikálni. Több mint 3000 lélek megtér, és Krisztus követőjévé lesz, és bemerítkeznek. Aztán megy az evangélium végre egészen a föld végső határaig, és tömegek térnek meg. Az ördög kezéből csúsznak ki fel az emberek. A hatalom, az uralom szorítja Efézus, szorítja erősen. Oda egy Pál apostol, Isten hatalma is ereje megtöri az ördög igáját. És azt látja, hogy emberek csúsznak ki a kezéből, hogy ott volt a kezében, nincsenek ott. Ez a Krisztus diadala. Amíg ez a hatalmas erő átformál egy embert. És látják az emberek, hogy az ördög kezében volt, nem ilyen életet élt, és most bizonságtevő élete van a beszédében, a maga viseletében, a jellemében. Csoda történt! Akkor meggyógyul a betegségéből, a hitetlenségéből, a undorító viselkedéséből, megváltozik. Az ördög keresi a kezében, és nincs ott. Hogy ment innen ki? Én úgy szorítottam. Meg akartam ölni, és jó úton volt, hogy a kábítószerrel, rossz kapcsolatokkal, hitetlenséggel, vallásossággal megölöm őt. És nincs itt. És azon vesz az ördög észre, mert a háta mögött már prédikál. Bizonságot tesz. És újabb is újabb megtűnt neki a kezéből. Ez a Krisztus diadala. És meg vannak zavarodva. Mondjátok neki, hogy ellopták. Ellopták a tanítványai. Hogyan látták, amikor aludtak? Azt mondja, aludtunk. Mondjátok, azt láttátok, ellopták a tanítványai. De hogy? Hát aludtatok, nem? Tök ciki. Fizetnek, pénzt adnak neki, hogy ki ne derüljön. Jaj, ki ne derüljön. És akkor feláll Péter, elkezd prédikálni, megtennek három ezen, megfogják. Elnémítunk. Hallgass el! És többé ne beszélj az ő nevéből. Nevében. Nem tehetjük. Istennek kell inkább engedelmeskedni. Bezárja a börtönbe. A reggel jön a tárgyalás, már kint prédikál. Hozzák előre, ahogy jönnek az emberek, az börtönőrök. Megnyitják a cellát kifele. Nincs benne senki. Mondják, hogy hova tűnt? Meg vannak zavarodva. Nem tudják. Jönnek a hírek. Kint prédikál már megint a templomba. Menjetek oda, szóljatok, jöjjön már a tárgyalásra. És akkor mennek ezek az emberek. Péter, mert féltek a sokasától. Nem jönnél a nagy tanács elé, hogy és akkor Péter bemegy, és akkor megverik. Péter föláll. Halleluja! Szenvedhettem az Úr nevéért. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! És mennek, lefejezik Jakabot. Nagy erővel kezd menni tovább az evangélium. Állnak helybe újabbak és újabb. Jön a Fülöp. Jön az István. Kivézik István. Jönnek a többiek, a százak és az ezrek. Isten erejével képviselik az evangéliumot. István már a mennyországból szurkol, mert mikor megnyílik az ég, mikor megkövezik őt, látja Jézus fennállva, beállt az Isten királyságába, hogy ott várják őt, ezért küzdöttem. Személyemmel látta meg az ott. Halleluja! Elégetik a római úton, szurokkal bekenve a keresztényeket, és keresztények tömegei követik őket. Újabbak és újabbak térnek meg a római lelátókon, amikor nézik, hogy megeszik a vadállatok a keresztényeket, és ők letérdepelve imádkoznak, dicsérik az Istent, és nem értik. Mennek Pál mellé, bezárják a börtönbe. Vinnek oda a római katonák, a vezetők. Pál beszélnek Jézus Krisztusra, meg hallják, hogy beszél az embereken. Megtérnek. Dicsőség az Úrnak. Az Isten országának evangéliuma, az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Már nem tudja hatalmában tartani az ördög, sem semmilyen más hatalom ezen a földön. Nem tudja hatalmában tartani. Kínában próbálták politikai hatalommal, karhatalmi terrorral megfékezni az Isten evangéliumát. És minél inkább fékezték, annál erőteljesebben növekedett az Isten országa abban az országban. És egyre többen és többen és többen kezdték követni az Úr Jézus Krisztust. Nem lehet már az Isten országa növekedését megállítani. A Biblia azt mondja, hogy uralmának növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján. Nem lesz vége. Növekedni fog. Mindig lesznek újabbak és újabbak, így megtérnek. És az ördög keresi őket, tegnap még megvolt, most meg ott prédikál. Ha! És minden módon próbál megfogni az embereket. És mindig vannak olyanok, akik a legváratlanabb pillanatban kijönnek az ő hatalma alól. Elkezdi vonzani az atya őket is. Egyszerűen elkezd vágyakozni a szívük Isten után. És nem is értik, hogy mi van én velem. Mi történik én velem? És ott találkoznak az Istennek jelenlétének hatalmas erejével, akkor az a bilincs, amit talán évtizedek óta rákötött az ördög, a vallási hatalom, a politikai megfélemlítés, vagy bármi, leszakad róla. Leszakad róla. Mint hogy Péternek jött az angyal, Péter, kelj fel! Nyitva az ajtó. Mondja, megy, kivel börtön külső ajtás, kinyitja. Szabad vagy, és Péter kimegy, és hét azt álmodik, tehát és nem tudja, hogy mi történik, hol jár. Bezöget a tanítványok ajtaján, és azok ott imádkoznak, buzgón érte. Kinéznek. Nem akarják elhinni. Azt mondja, Péternek az angyala van itt. És Péter kijött a börtönből. Nem tudta a börtön megfékezni Isten evangéliumának teredését. Ez az Isten ország a diadala, amely diadalmaskodik a vallási hatalmak és erők felett. Diadalmaskodik a politikai hatalmak és erők felett, és a családban megnyilvánul elutasítás, megfélemlítés, kigöszösítés, elutasítás felett is. Isten diadala, Krisztus diadala. Milyen nagy dolog az, amikor Isten káromló családtag. Megtérésén ott lehetsz. És valami 10 éve káromolta az Urat, amelyek sírva imádkozik, és leteszi az életét az Úr kezébe. És az azért lehetséges, mert nem kötöttél elvtelen kompromisszumot. És amikor kiabált veled, akkor is szeretted. De következő alkalommal se hamisítottad meg az üzenetet. Nem tudok más mondani,
meg kell térni a bűnökből. Isten szeret. Meg akar szabadítani. Helyre akar állítani az életedet. Térj meg. Hozz egy jó döntést. Fordulj el Isten tanégetettől. És Krisztus diadala a tiéd lesz. Jézus egy óriási robbanás hozott el az univerzumnak erre a kicsin bolygójára. Jézus keresztjével koncentrálódott az univerzum urának, teremtőjének, fenntartójának teljes hatalma és dicsősége. Nem hozta lázba az izraeli provinciának a politikai hatalmának a bírása. Nem hozta lázba néhány dénár, hogy eladja magát egy kis pénzért. Nem hozta lázba az sem, hogy akkor elmentek tőle. Olyan beszédeket mondott, hogy elhagyták őt. Megkérdezte a tanítványt is, el akartok most menni? Erre mondja Péter, hú, de hogy megyünk mi sehova. Hát látjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hát ilyet nem merne mondani senki. Hát megértettem a szavaidból, hogy te vagy a Krisztus. És erre mondja neki Jézus, hogy boldog vagy Simon Jóna fia. Mert az Atya jelentette ezt ki neked. Istentől van a kinyilatkoztatásod. Azért hiszel bennem. Mert olyan dolog van benned, amit a külső hatalom nem tud elnyomni. Rádott egy követ, kihagyd azt mellette. Még erőteljesebben. Oda is neked, van mellett is. Vagy lelököd a követ magadról. Isten erre által. Tehát Isten országa, Isten királyságának az erőteljes megjelenését konfliktusok övezik. Konfliktusok övezik. Több területről beszéltünk, néztük meg Jézus szolgálatát, és próbáltam egészen hidat építeni a mai életünkhöz, mai életpéldáinkhoz. De ne feledd el, hogy a konfliktusok közepette Jézus Krisztus diadala, győzelme, Isten országnak hatalma meg tud nyilatkozni. Meg tud nyilatkozni. És figyelj, te, aki szereted az Urat, és neki engedelmeskedsz, te vagy a befutó. Te vagy a győztes. Te jársz azon az úton, amely az örök életnek az útja. Ne attól féltegi testet elveszi, megöli. Attól féltegi testet és a szellemet egyaránt a gyehenna tüzére vetheti. Az Istent féljétek. Az Úrban való bizalom által olyan természetfeletti erőt kapunk szituációban és helyzetekben, hogy magunk is meglepődünk rajta, hogy megnyilvánul Istennek az ereje az életünkön. Bátorságot. Ha kell, szelídséget és bölcsességet, de nem elvtelen kompromisszumokat. Nem arra vágyunk, hogy a Földön elismerjenek bennünket, és azt mondják, hogy nagyon aranyos kis baptista vagy te. Aranyos kis hívő gyerek vagy te. Jaj, de cukirfalat vagy. Tehát azt gondolom, hogy egyikünk se erre vágyik az életében, hanem szeretné egy teljes és boldog életet élni. Egy valódi életet, amire teremtetett. Ez pedig elvtelen hamis kompromisszumok útján nem működik. A kereszténység csak teljes szívvel való szolgálat adás útján működik. És azt mondjam nektek, hogy ez azért a legcsodálatosabb élet. Én jártam a sötétség útján. Volt pénzem, barátnőm, sikeres voltam, mint DJ. 18 évesen autóval jártam iskolába. Már tínézsekkoromban majdnem minden megvolt, amit emberek az életben sem tudnak elérni. Nem tett boldoggá. De amióta Krisztusnak adtam az életemet, boldog vagyok. Boldog vagyok. Teljes az életem, békesség van a szívemben. A Krisztus elfogadó szeretete ad biztonságot, teljességet. Megértettem, ezért születtem, ezért élek. És vágyom arra, hogy egy napon, akkor megyek a mennyek királyságába, meghajlok az Úr előtt, hogy táncolok, vagy meghajlok, tudjátok, az énekünk. Azt én nem tudom, hogy hogy lesz, mint lesz. De nagyszerű lesz. És akkor arra vágyom, hogy jönnek az angyalok, és azt mondják, Péter, a győzelmi koszorú. Itt van, nem jutottál hiába. Figyelj csak! Jó lesz a néhány város itt, ezen fogsz uralkodni. Tetszik el neked? Ó, nem is jártam életemben, úgy szerette volna. Ha most te leszel a főnök, tessék. Ugye hát uralkodni fogtok, ugye Jézus Krisztus a 1000 éves béke királyságban, Krisztussal, ugye a tanítványoknak, a apostoloknak, hogy ti uralkodni fogtok velem együtt, és mi is azt mondja, hogy ti is velem együtt fogtok ülni a királyi székben, a királyi trónon. A dicsőség, a diadal, a tiéd, és ebben a föld életben is Isten királyságában mozogsz. Egy áldott házasság, egy áldott munka, amin áldás van, mindez pedig örömmel, békesség, szabadsággal és tisztasággal. Minden hamisság, tisztátalanság és elvtelen megalkovás nélkül. Nagyszerű dolog. Figyelj, ez tényleg radikális. Ez tényleg radikális. De ez nem ártani akar másoknak, hanem segíteni. Szabadulást hozni. Amen. Amen.